Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6 óra van, jó reggelt kívánok, 2026. szeptember 9-én szerdán, 60-tó Erika vagyok. Ma napközben még 30-35 fok között lesz a legmagasabb hőmérséklet, de estére éjszakára nyugat felől megérkezik a hidegfront esővel, erős széllel, viharokkal. Részletesebb időjárás jelentést hallhatnak majd a Krónikában, amely most következik a legfrissebb hírekkel.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó reggelt kívánok, Fehérvári Petra vagyok, bemondó kollégám Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
Vidékfejlesztési programot indít a kormány.
Újabb negatív rekord a Dunán.
Este érkezik a lehűlés.
Most pedig következzenek a részletek. Vidékfejlesztési programot indít a kormány, először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben.
Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit.
Megszüntetné a kormány a megyei közgyűléseket. Magyar Péter miniszterelnök szerint a rendszert teljesen át kell alakítani, mert a megye települései semmit nem profitálnak a közgyűlések munkájából.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, ezért van szükség a teljes átalakításra.
A megyei közgyűlések ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működnek. Közpénz ATM-nek használják önök a megyei közgyűléseket.
A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, egyben a Hajdú Bihar vármegyei közgyűlés elnöke szerint a miniszterelnököt félretájékoztatták. A megyei közgyűlések nem kifizető, hanem befizető helyek.
Pajna Zoltán hozzátette, olyan programokat valósítanak meg, amelyekhez Európai Uniós forrásokat használnak fel. Több olyan pályázatuk is van, amelyeket a vármegyei önkormányzat nemzetközi csoportja finanszíroz, számos települést támogatva ezzel.
Ha vicces akarok lenne, akkor kerestem az ATM-et, de ahogy itt szétnéztem a Hajdú-Bihari vármegyei önkormányzatnál, itt nem kifizető helyet, hanem befizető helyet találtam, ha ezt számokba is elmondhatom. Mi a magyar államtól a központi támogatásból 390 millió forintot kapunk. Nem 10 milliárdos támogatása van a vármegyei önkormányzatnak. 390 egy évben, de ha a 19 vármegyét nézzük, az is 5,9 milliárd forint, tehát lényegesen kevesebb.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter.
Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre reagálva az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra.
Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben.
Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trumppal. Volodymyr Zelenszkij feltehetően arra utalt, hogy 22-én New Yorkban megkezdődnek a viták az ENSZ közgyűlésében, és ezeken ő általában részt vesz. Az ukrán elnök ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni Donald Trumppal.
Újabb légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság.
Az átszámítva csaknem 43 milliárd forint értékű csomag a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Közben az Európai Unió arról döntött, engedélyezi Ukrajnának, hogy az uniós hitelből Patriot rakétákat is beszerezzen.
Őrizetbe vették a német villamos energia hálózat elleni szabotás akciók gyanúsítottját. A 48 éves férfit Aachentől nem messze egy erőmű közelében fogták el.
A rendőrök a helyszínen több, vélhetően rövid zárlat előidézésére szolgáló kilövő szerkezeteket és egy újabb a szabotás akciókat vállaló levelet találtak. Az elmúlt napokban több incidens történt Észak-Rajna-Vesztfáliában, Brandenburgban és Szászországban. Volt, ahol egy erőmű több blokkját napokra le kellett állítani.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter.
Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló teszten egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Emellett a legkiválóbb teljesítők aránya csökkent, ezért a miniszter szerint át kell alakítani a hazai tehetséggondozás intézményrendszerét.
Nem túlzás azt állítani, hogy van egy globális válság az oktatásban. Hogy a régióban azért vannak országok, akik jobban teljesítettek nálunk, pedig hát ugyanonnan indultunk. Nézzük a cseheket, lengyeleket vagy az észteket. Tehát ilyen értelemben azért azt gondolom, hogy a régióban leszakadni látszik Magyarország.
Átvette Krasznahorkai László az egyik legnagyobb német állami kitüntetést.
A Nobel-díjas magyar írónak Frank-Walter Steinmeier államfő adta át a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét a csillaggal. Méltatásában úgy fogalmazott, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát.
A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce kedden Budapestnél.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a Kossuth Rádiónak elmondta, ez nem azt jelenti, hogy a Duna 1 cm mély a magyar fővárosnál, valójában a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély. Siklós Gabriella hozzátette, a hivatalos mérce úgynevezett nullpontját még a 19. században rögzítették, és a mai napig ehhez mérik az aktuális mélységet.
Ennek a nullpontnak a meghatározásakor, tehát ahova a vízmérce 0 cm-et helyezték, az addig ismert legalacsonyabb vízállásokat vették alapul, és aztán azt a nullpontot annál még valamivel mélyebbre helyezték. Tehát nem gondolták azt, hogy ennyire alacsony lesz majd a vízállás, ez akkor hihetetlennek tűnt. Most pedig odaértünk, hogy gyakorlatilag a 19. században legalacsonyabbnak tartott részeket most már elértük, és ezért olvassuk le most azt a budapesti vízmércét például, hogy 1, 2 vagy 3 cm-es a vízállás.
A szóvivő kitért arra is, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján jelentős csapadék várható a napokban a Duna felsőbb vízgyűjtő szakaszai Németországban és Ausztriában is, így a hétvégén emelkedhet a vízállás a budapesti szakaszon.
Sporthírek a Kossuth Rádióban.
Jó reggelt kívánok, Katona László vagyok. Magabiztos 21 pontos győzelemmel jutott a legjobb 8 közé a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon. Magyarország Japán 84-63, Lelik Réka 23 ponttal a mérkőzés legeredményesebb játékosa. 40 évet követően lesz ismét negyeddöntős a magyar csapat, az ellenfél holnap 11 óra 30 perctől az Egyesült Államok lesz. Peckó Tamás lett a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Peckó 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. Varga Barnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt az AEK Athénban. A görög együttes 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. Klub Brugge Aston Villa 2-3. Hazai pályán nyert a Real Madrid 2-1-re az Internacionale ellen. Először kezdett tétmérkőzésen Gulácsi Péter a spanyol Villarreal kapujában. Együttese 3-2-es vereséget szenvedett a német Dortmund otthonában. Lille Betis 2-3 és Porto Manchester City Haaland duplájával 0-2. A világ első fehér orosz Arina Sabalenka bejutott a legjobb 4 közé az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután 3 játszmában legyőzte a cseh Linda Noskovát. Matthew Brennan 4. szakaszgyőzelmét aratta a spanyol országúti kerékpáros körversenyen a Vueltán. 16 szakasz után a Movistar spanyol kerekese más az élen, Walter Attila az 55. Köszönöm a figyelmüket!
Közlekedés.
Műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat a 2-es főúton Szendehely és Rétság között. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani. Csőtörés miatt zárták le a Sajólád-Bőcs összekötő utat Bőcs határában Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Kerülni Gesztely felé lehet. Aszfaltoznak az M60-as autópályán, az M6-os felé vezető oldalon a Szederkény-Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között. A 2-es és az 5-ös kilométer között csak a külső sávon lehet haladni, az érintett oldalon a Szajki pihenőhely sem használható.
Időjárás.
Délelőtt még országszerte napos száraz idő lesz, majd beborul az ég, estétől lehetnek záporok, zivatarok, napközben 30-35, este 20-28 fok várható.
A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány.
Globális válságban az oktatás.
Rangos német kitüntetést kapott Krasznahorkai László. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
Műsorajánló.
Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap fél egytől a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
Műsorajánlót hallottak.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
7:15 lesz 4 perc múlva. Jó reggelt kívánok a szerkesztő Bogár Zsolt nevében is, a mikrofonnál Hatvani Tóth Erika. Néhány téma a mai felkelőből. Országszerte eltűnhet az utcai reklámok kétharmada egy nyáron elfogadott törvény alapján. Nem lesznek sem óriás plakátok, sem reklámhálók. Támba Miklós, a Reklámszövetség elnökségi tagja lesz a vendégem 7:30 után. Előrelépés jöhet a hosszú idő óta húzódó MOL-INA konfliktusban. Erről is beszélgetek Holoda Attila energetikai szakértővel. Na és arról lesz elég gáz a tározókban télre, 7:45-kor érkezik a stúdióba. Lázár János titokzatos és drága utazásairól is beszélünk, Pető András újságíróval 6:30 után. Tartsanak velünk ma reggel is, amíg tudnak, már is kezdünk.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
A hétfőn közzétett adatok szerint a 15 éves diákok minden eddiginél gyengébben teljesítettek szövegértésből és matematikából a PISA felmérésen. Mi történt? Hogyan kell értelmezni az eredményeket? Nahalka István oktatáskutatóval tegnap a NAP témájában beszélgetett Teszári Nóra.
Először is jó azt tudni, hogy nem csak a mi problémánkról van szó, ez egy világjelenség, nagyon sok országgal ez történik. Nyugat-Európa országai közül is a legtöbb ugyanezt a jelenséget mutatja.
Mennyiben nyugtathat meg bennünket, hogy más ország diákjai is hasonlóképpen teljesítettek, még hogyha nyilván az arányok esetleg el is csúsztak, vagy más irányba mozdultak?
Nem nagyon nyugtathat meg bennünket, mert ugye azért a nagyságrendek azok ugyanazok nálunk is, sőt egy-két esetben durvábbak a különbségek sok más országhoz viszonyítva, tehát nagyon oda kell figyelnünk. A legfontosabb ok az közösen jelentkezik, de másképpen mégis Magyarországon, mint máshol, ezek a társadalmi egyenlőtlenségeknek a hatása az iskolára. Nyugat-Európa országaiban elsősorban a bevándorlók, a menekültek, menekült gyerekeknek a belépése a PISA vizsgálatba, ez az az ok, ami fontos egyrészt. Másrészt pedig az, hogy az iskolát korán elhagyók aránya az lényegesen lecsökkent Európában az elmúlt időszakban, 20 év alatt kb. 15%-ról 9%-ra csökkent. Ez is azt jelentette, hogy elsősorban olyan tanulók jöttek be a PISA vizsgálatba, akik azért gyengébb eredményeket érnek el. Mind a két jelenség rontotta ezekben az országokban az eredményeket. Magyarországon egyik sem érvényes. A korai iskola elhagyók aránya az nagyjából ugyanaz 20-25-30 év óta, kb. 12%, kb. 11-12% között mozog. Egyrészt, másrészt pedig ugyan vannak bevándorlóink, menekülteknek nem mondanám őket, tehát vannak bevándorlók Magyarországon, de ők elsősorban távol-keletiek, illetve a környező országokból magyarok. Ami azt jelenti, hogy ugye a kínaiak, a távol-keletiek a legszorgalmasabbak a világ minden országában, tehát ők nem fogják rontani, ami eredményünket. Másrészt pedig a környező országokból pedig magasabb társadalmi presztízsű csoportok települnek át elsősorban Magyarországra. Az ő gyerekeik is inkább a jobb eredményeket elérők között vannak. Tehát Magyarországon az a helyzet, hogy a bevándorlók jobb eredményeket érnek el, mint az egyébként itt lévő gyerekek. Tehát nálunk nem érvényes egyik ok sem.
Na most már nem csak az átlag romlott, hogyha a saját eredményeinket nézzük, hanem a csúcs teljesítmények is visszaestek. Ez például a tehetséggondozás vagy a jövőbeli munkaerőpiac szempontjából mit jelent?
Így van, visszaestek, és ez az első olyan PISA felmérés, ahol ez jelentősebb lett, és ez nagyon figyelmeztető. Eddig ugyanis inkább stagnált ez az adatunk, és hát természetesen a jövő gazdasága szempontjából ennek súlyos következményei lehetnek. Nem is kicsi ez a visszaesés, tehát jelentősnek kell tartanunk, hogyha az adatokat nézzük meg. Ugye itt két folyamat volt jellemző, mert az előző PISA vizsgálatok során 2009-et követően inkább azt láttuk, hogy a gyenge eredményeket elérők romlottak még tovább, és hát ahogyha országok sorrendjét nézzük, akkor sajnos egyre hátrébb szorultunk ebben a tekintetben az országok között, pedig nem is voltunk rossz helyen még 2009-ben, és a jó eredményeket elérők pedig hát stagnáló eredményt mutattak, és most jött ez a PISA vizsgálat, amikor az ő eredményük is romlott. Ez nagyon figyelmeztető, nagyon nehéz megmondani, hogy ennek mi az oka, de az biztos, hogy az elmúlt évek, vagy az elmúlt 10-15 év próbálkozásai a tehetségneveléssel kapcsolatban azok gyakorlatilag kudarcot vallottak.
Ójaj. De most nagyon meglepő, hogyha a nemek közti különbségeket is megvizsgáljuk. Szövegértésből a lányok 20 ponttal jobbak a fiúknál, viszont a fiúk matematikából 19 ponttal jobbak a lányoknál.
Nem olyan borzasztóan meglepő, ez mindig így volt. Természetesen ez azért egy olyan jelenség, amire a pedagógilag értemes odafigyelni. A nemek közötti egyenlőtlenség, egyenlőség kérdésére egyébként is oda kell figyelni. Itt valóban arról van szó, hogy az oktatás, a különböző csoportoknak az oktatása valahogyan nem egyenlő, valahogy olyan belső viszonyok uralkodnak benne, amelyek különböző tévé teszik a szövegértésben is, és a matematikában is, a természettudományokban nincs ez, de a szövegértésben is a matematikában különbözővé teszik a fiúk és a lányok oktatását. Ezt elemeznünk kellene, ennek nagyon széles szakirodalma van egyébként nemzetközileg. Nálunk kevéssé vizsgált dologról van szó. Lehet, hogy Magyarországon ennek speciális indokai is vannak, de nem jó. Tehát az biztos, hogy ezzel kellene kezdeni valamit, és törekedni kellene arra, hogy itt is egyensúly alakuljon ki.
Na most Lannert Judit miniszter a digitális eszköz használatot és az élményszerző olvasás visszaszorulását emelte ki fő okként, ha most itt az okokat keressük. Egyetért ön ezzel a magyarázattal?
A szövegértés esetében működik ez a magyarázat, szerintem is ott jelentős ok lehet. Valamennyire talán ok a matematika és a természettudomány esetében is, de azt hiszem, hogy jóval kevésbé. Ott azért ezzel nehezen lehet magyarázni az eredmények csökkenését, úgyhogy ebben a tekintetben is van még bőven elemezni való.
Bevallom, engem meglepett, hogy a digitális figyelem elterelés Magyarországon kisebb mértékű, mint a többi országban, amelyeket vizsgáltak, ami annak köszönhet, hogy ugye nálunk az intézmények 90%-ában le kell adni a mobiltelefont a tanítás idejére.
Valószínűleg nagyon sok helyen akut problémákat azonnal megoldott ez. De nem biztos, hogy ez az igazán jó megoldás. Tehát igazából az lenne jó, hogyha a mobiltelefonokat az oktatásban fel tudnánk jól használni. Erre nagyon sok kezdeményezés van, nagyon sok tanár tanult meg ilyesmiket az utóbbi időben, és csinálják is nagyon sokan, tehát van jó gyakorlat. Ezeket el kellene terjeszteni, és akkor talán meg lehetne szüntetni ezt a rendszert. De én azt értem, hogy voltak olyan akut problémák, ahol hát egész egyszerűen közbe kellett lépni, és egy kicsit keményebb intézkedésre volt szükség.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4:07 13 éve állami monopólium lett a dohány kiskereskedelem a fiatalok védelmében. Átláthatatlanság, politikai kapcsolatok, dokumentumok eltűnése, ezek jellemezték a trafikok kiosztását, vagyis ahogy emlegetik, a trafik mutyit. Most a kormány a szerződések felmondását és a rendszer átalakítását tervezi. A kulcskérdések tegnapi műsorában Ligeti Miklóssal, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójával Benyóri beszélgetett a részletekről.
amikor a dohánykoncesziók egyáltalán a törvény megjelent, és aztán a pályázatok megjelentek, lehetett-e egyből látni, hogy itt korrupció gyanú van, vagy pedig ez szép lassan alakult ki?
Az első dobásnál nyilvánvaló volt, hogy ez bűzlik, ez a sztori. Jó kis megélhetésnek tűnt, de hát ugye a törvénynek a létrejötte a tény, hogy a különböző szövegváltozatok visszakereshetően Sánta Jánosnak, a Continental dohány képviselőjének, tulajdonosának a közreműködésével és a számítógépén készültek, a Continental dohány és a Sánta família Lázár Jánosra való összefonódása, közeli érintettsége, meg egyáltalán az egész szabályanyag kidolgozásának és bevezetésének a statáriális jellege, tehát az, hogy egy korábban működő szabad piaci tevékenységet elkobzásszerűen a úgynevezett csúnya szóval fogalmazva a piaci inkumbensek, tehát az adott kereskedési jog aktuális gyakorlóinak a lehetőségeit megszüntetve őket a megélhetésüktől és a szabályosan működtetett vállalkozásuktól megfosztva átadnak új jogosultaknak egy olyan pályázati rendszerben, aminek a megbízhatóságát, a tisztességes mi voltát sosem sikerül igazolni, nem is törekednek erre. Hát ez egyértelmű súlyos korrupciós gyanút, méghozzá magas szintű korrupció gyanúját keltette. Azt is mondhatnánk, hogy a 2012-13-as időszak, tehát a NER korrupciójának kezdeti ismerkedési szakaszában már érvényesültek az államfogjulejtésének azok a jellegzetességei, hogy a szavazó masszaként működő Fidesz frakción átnyomták ezeket a szabályozásokat, törvényeket, és az alkotmánybíróság nagyot csavarva a korábbi alkotmánybírósági standardokon és követelményeken jóvá hagyja ezeket a tulajdonjogfosztó lépéseket és intézkedéseket.
13-14 évvel ezelőtt, amit elsőre látott akár egy átlag választópolgár is, az az, hogy a trafikok üzemeltetése, tulajdonjoga az mondjuk baráti alapon, vagy pártpolitikai alapon lettek kiosztva. De valóban itt vannak-e a nagy pénzek, vagy magának a dohány koncessziónak a megszerzése az, ahol a nagy korrupció történt? Egyáltalán mekkora pénzről beszélhetünk?
Az első néhány évben még figyeltük a milliárdokat, utána ezzel felhagytunk, más nagy ügyek vitték el a figyelmünket. Az tuti, hogy azért ez jó biznisz volt. Tehát aki a legális dohánykereskedésnek a monopól szolgáltatójává válik egy adott térségben, és most itt picit felejtsük el Budapestet, ahol azért viszonylag könnyű nemzeti dohányboltot találni, de mondjuk ahol egy-egy járásban csak egy van, vagy kettő, egy-egy települést egymaga szolgál ki egy ilyen kereskedelmi egység, egy nemzeti dohánybolt, az azért nagyon stabil megélhetés biztosít. Ebbe a teljes piaci vertikumot behúzták. A dohányellátótól kezdve a trafikboltokig tökéletesen felépítettek egy NER-re jellemző vertikumot. Azt persze nem tudjuk mondani, hogy minden egyes szereplő ilyen rendsz lenne, hiszen most akik nemzeti dohányboltot üzemeltetnek, ők is amúgy évtizednyi ideje birtokolják ezt a lehetőséget és gyakorolják ezt az üzletet, tehát ha megtörténik a felülvizsgálat, akkor nem tűnik jó megoldásnak, jó iránynak az, hogy akkor most meg a nemzeti dohányboltokat söpörjük ki, és akkor hozzunk valami más, hasonló a monopól jellegű, preferenciálisan előszereteti alapon szétosztott jogosultságokkal működő rendszer. De akkor már inkább jöjjön a liberalizáció, mert akkor az egységesen teremt igazságot a piacon.
A Transparency International fekete könyve szerint több mint 500 trafik kerülhetett a Continental csoporthoz, illetve a kapcsolódó kör közelébe. Meg lehet-e ma állapítani a tényleges tulajdonosi és finanszírozási hálót?
Akarni kellene. Nem tudjuk, hogy ezt mennyire nehéz elvégezni, mert szemben azokkal a tényleges tulajdonosi szempontból szintén izgalmas területekkel, amilyen például a magántőke alapok világa, a nemzeti dohányboltok területe soha nem számított jogellenesnek. Nem merült föl, hogy arra nézve tényleges tulajdonosi adatokat kellene gyűjteni, vagy hogy úgy, ahogy a magántőke alapok közpénzre való kitömése, a dohányboltoknak a léte és a működése önmagában jogsértő lenne. A keletkezésük körülményei azok nagyon zavarosak és korrupció eredményei, de hát maguk az, hogy nemzeti dohányboltok vannak és működnek, az nem tekinthető jogsértőnek. Az már nem lesz megállapítható, hogy érdem alapon vagy anélkül kaptak-e a győztesek pályázati jogosultságot. Legalábbis nem azon az alapon lesz megállapítható, hogy a vesztes pályázatokkal azt összevetik. De ettől még azok, akik kaptak, és azok, akik osztották a trafikjogokat, megkérdezhetek arról, hogy ott mi történt pontosan.
Én a 2024-es adatokat látom, ez egy 1267 milliárdos piac, annyi volt a lakossági dohánypiacból a kiskereskedelmi forgalom. Tehát egy nagy piacról beszélünk. Megoldás lehet-e az, amit Magyar Péter felvetett, hogy ő ezt az egészet államosítaná úgy, ahogy van?
A koncesszióval már ezt lényegében egyszer államosították. Tehát nem teljesen világos nekem, hogy mi lenne itt az államosítás, hogy a nagy kereskedelmet, vagy a kis kereskedelmet, vagy a teljes vertikumot akarnak államosítani. Fura megoldásnak tűnik, de egyébként az úgynevezett ABC, tehát a klasszik jövedéki termékek terítése körében ez nem lenne teljesen ördögtől való. A dohánykereskedelem körében elsősorban azt lesz szükséges végig gondolni, hogy hol akar egyensúlyt teremteni, hol akar határt húzni a megengedett kereskedelmi tevékenység és a közegészségügyi dohány okozta, nikotin okozta megbetegedésekből fakadó kockázatok felvállalása között a kormány. Kellene egy friss, alapos felmérés arról, hogy mik is most pontosan a dohányzási szokások, sikerült-e az elmúlt 10 évben bármennyit is visszaszorítani ezen, és erre kellene rászabni olyan megoldást, ami ha úgy dönt az állam, hogy marad továbbra is a dohánykereskedelem, és hát miért ne döntene így, akkor egyenlő esélyeket biztosít. Hogy ez a teljes liberalizáció, vagy a meglévő egységek újraversenyeztetése, ezt nem lehet megmondani ebben a pillanatban.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
3:30 múlva a győri dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér szervezésében a város egyik legforgalmasabb ligetében számos programmal, például olvasólánccal, kézműves sarokkal, kvízzel ünnepelték tegnap az olvasás világnapját. A nap mottója szerint olvasni bárkinek, bármikor, bárhol lehet. A helyszínen készült Gátonyi Eszter összeállítása.
Hallottam, hogy lelkesek voltatok. Milyen volt a kvíz?
Nagyon érdekes kérdések voltak, és így iskola után is felfrissítette az agyunkat.
Az első kérdés az nagyon ment, mert sokat voltam könyvtárban, és tudtam, hogy hány könyvet lehet kikölcsönözni.
Most is jártok még könyvtárban?
De kötelezőket onnan szoktam kivenni, vagy a nagymamámtól, de a tesóm most sokat jár könyvtárban, a húgom.
Mutassuk be egyenként akkor az állomásokat.
Igen, elképzelhetetlen az olvasás világnapja felolvasás vagy olvasás nélkül. Éppen ezért indítottunk egy felolvasó láncot, ebbe bárki bekapcsolódhat.
Szabó Szilvia, a szervező dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér egyik könyvtárosa, szerkesztője.
Felolvasáson kívül sok regényt, gyerekkönyvet hoztunk ide, felkínáljuk válogatásra, arra kérjük itt a plakáton az errejárókat, hogy mentsék meg ezeket a könyveket. Szerencsére itt is sokan válogatnak. Ezen kívül barkácsolás is van. A kiszakadt könyvlapokból rendkívül dekoratív könyvjelzőt készítenek egy kolléganővel a Barkács asztalnál. A magunk hasznára is szeretnénk fordítani egy kicsit ezt a napot, mert mi azokkal találkozunk, akik bejönnek a könyvtárba, de azokat is most itt megszólítjuk, akik nem. Ezért gondoltuk, hogy egy mini kvíz erejéig azért megkérdezzük őket, hogy mit tudnak a győri könyvtárról.
Érdekes, hogy többségében nem a középkorosztály van jelen, hanem a fiatalok, akiknél viszonylag ritkában fordul elő a könyv fizikai valójában. Tehát nem azt mondom, hogy nem olvasnak, csak ők inkább e-bookokat. Mennyire célja ez például ez a rendezvény annak is, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek a könyvekhez?
Igen, ez nem titkolt célunk. Számítunk egy kicsit arra, hogy erre sétálnak a diákok, és mi megszólíthassuk őket.
Van-e bizonyítottan bármilyen közvetlen hatása az egyénre, az olvasásra? Nyilván a fantázia világára van, de azon túl?
Testre, szellemre, lélekre egyaránt hat az olvasás. Ha csak arra gondolunk, hogy a szellemre, akkor ez egyértelmű, ugye, hiszen edzük a memóriánkat, edzük a koncentrációt, a figyelmet, és a demencia leküzdésébe is szokták ajánlani az olvasást. A lélekre is hat. Gondoljunk arra, hogy egy krimi milyen izgalomba tud hozni minket, mondjuk egy unalmas őszi estén, vagy egy szerelmes regény esetleg, vagy egy szép történet megríkatni. És ki gondolná, de testünkre is hatással van, hiszen mondjuk egy boldogságról, egy happy endről szóló kötet, elolvasása közben endorfin szabadul fel, ugye boldogsághormon, és hát szokták említeni, ugye, hogy a szemmozgást is erősíti, időskorban is ez is fontos lehet, hiszen egyre jobban gyengül a szemünk alkalmazkodó képessége, tehát az olvasást, mint sportot is lehet ajánlani.
Időjárás.
Jó reggelt kívánok! Keleten egész nap derült napos idő várható, míg a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délután ott már előfordul a záporzivatar. Este északnyugat felől hidegfront érkezik, így késő estétől egyre keletebbre is várható csapadék. Eleinte a déli, majd egyre inkább az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős, utóbbit, mármint az északnyugati szelet viharos lökések is. Délután általában 30-35, késő este 16-26 fok várható. Pál Márton, Hungaromet.
Közlekedés.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában is sávlezárásra kell számítani. Tart a csatorna javítása a Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál, itt a külső sávot lezárták. Ma reggel 9 órától a 7. kerületben a Garai teret lezárják a Murányi utcánál és a Sajó utcánál is csatorna karbantartása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
Fél hét van, a rövid hírek következnek.
A szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét csapásokat mért egymásra az Egyesült Államok és Irán a Perzsöl-öbölben. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Este hideg front érkezik esővel, széllel. Két amerikai hajóra, 8 olajszállító tartályhajóra és 10 további járműre mért csapást Irán a Perzsöl-öbölben. Teherán közölte, az akció válasz volt arra, hogy az Egyesült Államok 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő tegnap az iráni kőolajexport meghatározó létesítményeinek térségében, a Hark-sziget közelében bombázott célpontokat. Washington szerint a támadás célja az olajexportra támaszkodó perzsa gazdaság gyengítése volt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trumppal. Kiutasított 10 orosz diplomatát a magyar kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A bejelentésre reagálva az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra. Feljelentést tett a miniszterelnökság a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az összeg a szervezet teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre, a vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Délelőtt még napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, este hideg front érkezik, keleten is lehet eső, nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Krónikával 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
Fél hét múlt 3 perccel. Mit csinált Lázár János 2014. március 22-én és 23-án Zürichben? Úgy tűnhet, az eset annyira régen történt, hogy már nem is érdekes. De emlékezetes lehet, hogy annak idején annyira nem akarta elárulni az utazás célját és részleteit, hogy bejelentette, inkább kifizeti a költségeket. Most ennyi év után derült fény arra, mi is volt a célja. Itt van a vonalban a Direkt 36-ok nyomozó újságírója Pető András. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Folyamatosan követted ezt a 12 évvel ezelőtti történetet?
Azt talán túlzás, hogy folyamatosan nem, tehát nem ezt töltötte ki az elmúlt 13 évet egyébként, mert 2013-as utazásokról volt szó, és aztán 2014-ben indítottam én egy pert ezeknek az adatainak a kiadásáért. és aztán egy pár évig még követtem, meg pár évig még ilyen apró információkat így meg lehetett szerezni ezekről az utazásokról, de aztán egy idő után így elhagytam ezt a történetet.
Mi keltett akkoriban gyanút?
Az egész egy ilyen teljesen rutin feladatként indult, tehát én az Origónak az újságírója voltam, és ez még egy nagyon más Origó volt, ez egy szabadon függetlenül működő szerkesztőség volt, és ugye a birtokomba került, egyébként a kormány adta ki egy ilyen utazási listát, nem csak Lázár Jánosét, hanem más akkori miniszterek, magasrangú tisztviselők, államtitkároknak az utazásainak az adatait, és ahogy ezeket így böngészgettem, nekem először azt tűnt fel, hogy Lázár Jánosnak volt három olyan utazása, Londonba, Zürichbe és Milánóba, ahol a legalábbis a többiekhez képest drágábbak voltak az úti költségek, főleg a szállás. De az is felkeltett az érdeklődésemet, hogy amikor elkezdtem utána nézni, hogy mit lehet tudni ezekről az utakról, tehát mit csinált ott Lázár János, azok semmit nem találtam, tehát ilyen nagyon ilyen rejtélyesek voltak. És akkor elkezdtem kérdéseket feltenni az ő akkori hivatalának, ez a miniszterelnökség volt, és aztán én viszonylag hamar falakba ütköztem, és akkor viszont az is egy teljesen rutin eljárás volt a részünkről, meg más újságírók részéről, hogy ilyenkor egy ilyen úgynevezett ilyen közadat kérési, vagy közérdekű adatkérési pert indítottunk egyébként a Transparency International Magyarország segítségével.
Lázár János akkor nagyon dühösen reagált. Gondolom, ez további gyanút keltett bennetek.
Nyilván ilyenkor, tehát ugye az újságírói ösztön az ilyenkor azt teszi, hogy minél inkább falakba ütközik az ember, minél inkább tiltakozásba ütközik, annál jobban megnő az embernek a kíváncsisága, tehát nálam is ez történt. Egyébként most egy utólag visszanézve, tehát ugye most mondom, erre is kitérünk, hogy erről a zürichi útról, tehát az egyik három közül az egyik útról tudom most több részletet, hogy végül is egy német üzletemberrel tárgyalt olyan dolgokról, amik én még mai fejjel sem értem, hogy ezek miért voltak, hanem óriási nagy titkok.
Főleg abból a szempontból nézve, hogy az Origó megszűnésének ez volt talán az egyik oka.
Igen, ez egy hosszabb, meg bonyolultabb történet, de ilyen 2013 vége, 2014 körül éreztük, hogy megváltozott a környezet körülöttünk. Ugye addigra már azért elég egyértelmű volt, hogy az Orbán kormány így próbálja kontroll alá venni a médiát, vagy a médiának egy részét, és az Origó is az egyik ilyen célpont volt. És az pontosan mi ment a háttérben ott a Magyar Telekom, vagy a Deutsche Telekom, ugye ők voltak a tulajdonosai az Origónak, illetve a magyar kormány között, erre most én ilyen nagyon pontos információ nem is rendelkezni, erről jelentek meg azért cikkek, hogy itt voltak nyomásgyakorlások a háttérben, de a lényeg, hogy egy ponton azt éreztük, hogy már nem csak mondjuk Lázár János akár nyilvánossá is tett mentetésével, vagy akár haragjával kell szembenézni, hanem azzal, hogy a saját vezetőjénk, tehát nem a szerkesztőségnek, hanem a cégnek, a kiadónak a vezetése részéről érkezett nyomás ránk. Egész konkrétan ugye Schellingek akkori főszerkesztőre, és akkor ennek a nyomásnak mi ellenálltunk, akár itt a Lázár cikkek esetében, akkor ez a konfliktus ez egyre élesedett, és aztán igazából pár hónap leforgása alatt ugye így eszkalálódott is, és ennek lett a vége, hogy Schellingeket eltávolították a főszerkesztői pozícióból, és aztán sokan mások pedig távoztunk az Origótól.
Most kiderültek nevek is, kikkel találkozott Lázár János. Ki ez a prof Mangold, aki szerepel ezekben az iratokban?
Egy befolyásos német üzletember, aki így hogy a legjobb információink szerint ugye eléggé jártas, ugye nem csak a német, hanem úgy általában a nyugat-európai, európai üzleti körökben pozíciói voltak nagy német ipari vállalatoknak a különböző ilyen testületeiben, de egyébként ugye ez ugye így is híresült el, hogy állítólag Németországban őt úgy hívják, hogy Mr. Oroszország, vagy nem tudom, Herr Russland, és mert hogy egyébként Oroszországgal is, és az orosz politikai üzleti elittel is jó viszonyt ápol. És azt egyébként tudtuk, és részben éppen a Direkt 36 munkájának köszönhetően, már ugye Zorigó után ugye létrehoztuk a Direkt 36-ot, és aztán ott Szabó András kollégám több cikket is közölt arról, hogy Klaus Mangold milyen tanácsadói tevékenységet végez a magyar kormánynak, azon belül esetleg egyébként olyan dolgozik együtt Lázár Jánossal. És befejtünk egyébként akár a Paks 2 indulásánál, tehát ott is egyébként így amennyire tudjuk így az orosz kapcsolat kiépítésében részt vett, és más ügyekben is. És ez egy hosszú, tehát ez egy, most nem tudom pontosan, hogy hány évig tartott ez a tanácsadói tevékenység, de úgy emlékszem, hogy ez hosszú éveken keresztül zajlott. Amit nem tudtunk, hogy ezen az egyik ominózus utazáson, ezen a 2013 okay. március zürichi utazáson, ott Klaus Mangold volt Lázár Jánosnak a tárgyaló partnere, ugye ezt valamiért nagyon titkolni akarta Lázár János akkoriban.
Köszönöm szépen, Pető András, és javaslom mindenkinek, hogy olvassa el az írást.
Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
3:47 lesz 4 perc múlva. Tegnap reggel beszéltünk már a balatoni turizmus és vendéglátás idei szezonjáról, most kicsit kibővítjük a nézőpontot és Budapestet is megnézzük. Bár az elmúlt években a hazai szállásárak emelkedtek a leginkább, legtöbben tévesen mégis a vendéglátósokat okolják a drágulásért. Az éles piaci verseny és a gazdasági nehézségek súlyos válságot idéztek elő, amit a 2019 óta bezárt csaknem 10 000 vendéglátóhely is világosan mutat, ahogy az is, hogy a szektorban dolgozók létszáma is több 10 000 fővel visszaesett az elmúlt években, Hegedűs Katalin összeállítása.
Bár a hazai szállásárak jelentősen emelkedtek az utóbbi években, a közbeszéd mégis a vendéglátósokon kéri számon a drágulást. Mutatott rá a Felkelő tegnapi adásában Kardos Gábor, a környék vendéglátó és turisztikai vállalkozóit összefogó szervezet, a Balatoni Kör alapítója. Hozzátette, a szállások drágultak meg a legjobban, a kritikák mégis a vendéglátókat érik, miközben az éles verseny miatt a vállalkozások profitja szinte nulla.
Elsősorban a szállás drágult meg az utóbbi két-három évben, és mégse a szállás drágassága a téma a közbeszédben, hanem a vendéglátáson verik el a port a drágulás címén.
Köszönöm.
A vendéglátásról azt lehet mondani, hogy olyan nagy a verseny, hogy valójában eltűnőben van a profitja.
A Magyar Vendéglátók Ipartestületének jelentése szerint folyamatosan és egyre gyorsabb ütemben csökken a vendéglátóhelyek száma Magyarországon. 2025 végén 41.900 vendéglátóhely működött az országban, ami egy év alatt 1700, 2019 óta pedig összesen 9500 egység megszűnését jelenti. A bezárások főként az italüzleteket, kávézókat, szórakozóhelyeket, éttermeket és büféket sújtották, még a cukrászdák bírták a legjobban a versenyt. A legtöbb hely a Balaton környékén, Somogy, Veszprém és Zala megyékben található, míg a legkevesebb Jász-Nagykun-Szolnok, illetve Pest megyében. A szektorban dolgozók száma ugyanakkor érezhetően visszaesett. 2025-ben a szálláshelyszolgáltatás és vendéglátás területén 167 ezren álltak alkalmazásban, ami 13.600 fős csökkenés jelent az előző évhez, és 28.300 fős visszaesést a járvány előtti 2019-es csúcsévhez képest.
Itt van a vonalban Csapodi Bence közgazdász, a Pannon Egyetem adjunktusa, a Kistücsök szálloda vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Milyen szempontok alakítják a vendéglátó árakat?
Alapvetően nagyon sok mindent meg kell ilyenkor néznünk, a bérköltségeket, alapanyagköltségeket, energiaköltségek és egyéb működési költségek azok, ami folyamatosan alakítja, és nyilvánvalóan ez befolyásolja a szektornak a profitabilitását.
Ezekkel a szempontokkal volt probléma, ezért van ez a drágulás, amit érzékelnek a étterembe járók?
Azt láthatjuk, hogy évről évre nagyon jelentősen növekednek ezek a költségek, és ez okozza azt a strukturális problémát a jövedelmezőségben, ami nem is feltétlenül a kereslet hiányára vezethető vissza, hanem ezeknek a költségeknek a folyamatos növekedésére.
A nagy versenyről is szó esett, kivel kell versenyezniük, hogyan tudják pozícionálni magukat az éttermek egy ilyen versenyhelyzetben?
Igazából meg kell néznünk azt, hogy melyik desztinációról beszélünk, akár a Balaton, akár a Budapest esetében egészen más a versenyhelyzet, hiszen a Balaton esetében sokkal inkább magyar vendégekre támaszkodnak a vendéglátóhelyek, szemben Budapesten, ahol 85-90% körül mutatkozik meg a külföldi vendégeknek az aránya, tehát itt azért Budapest egy nagy nemzetközi versenyben nagyvárosokkal egy piacon versenyez, ezzel szemben a Balaton egészen más desztinációkkal.
Tehát a Balatonon a magyar vendégekért kell versenyezni, és milyen hatása van a balatoni árképzésre annak, hogy az idén az erős forint miatt többen nyaraltak külföldön és kevesebben a Balatonnál?
Én úgy látom, hogy idén is, illetve idén egyre jobban megmutatkozik már az, hogy különböző típusú, különböző minőséget képviselő vendéglátóhelyek azok, akiket továbbra is kerestek, és voltak olyanok a piacon, akik nyilván negatívan élték meg ezt a nyarat. Számos olyan cikket olvastam az elmúlt napokban, ahol erre világítottak rá, illetve beszámoltak olyan minőségű vendéglátóhelyeknek a vezetői is, hogy ez a nyár legalább olyan erős volt, hanem erősebb, mint az előző évek.
Ugyanakkor érzékelik azt, hogy a kereslet az árak miatt csökkenne esetleg, hogy kevesebben tudják kifizetni ezt?
A személy szerint mi a kisticsök esetében ezt nem érzékeltük, sőt egy jelentős növekedést tapasztaltunk a tavalyi, illetve az előző évekhez képest. Itt talán azt lehet mondani, hogy a szolgáltatásoknak a fejlesztés az, ami nagyon fontos, az, hogy folyamatosan kövessük azt, hogyan alakul a keresleti oldal. Tehát ma már nem lehet azt eladni, ami akár a Covid idején trendinek számított. Ezt folyamatosan kell monitoroznunk, hogy mi az, amit valójában keresnek a vendégek.
Mit keresnek a vendégek?
Igazából az most már látszik, hogy a Balaton önálló gasztronómiai desztinációként is megmutatkozik, és tényleg minőségi vendéglátóhelyeket, akár minőségi strandbüféket, jó bisztrókat, borászatokat, kávézókat, vagy családi vendéglőket keresnek, és ez erre egyre több, akár nemzetközi írás is rámutat. A Falstaff magazinban, ami a német nyelvű országoknak talán az egyik legnagyobb turisztikai vendéglátóipari magazinja, most hozott le egy összeállítást, ahol Budapestet és a Balatont is, illetve egyéb magyar desztinációkat bemutatták, és itt már a Balatonról egy minőségi gasztronómiai desztinációként írnak, és nagyon fontos az, hogy ebben a magazinban megjelenhettünk, és már csak a főszerkesztői beköszöntő is azért nagyon fontos ebben, hogy üdvözlik újra Magyarországot az európai piacon, tehát itt a politikai, gazdasági változásokra is utalnak ezáltal.
Nagyon sok vendéglátóhely szűnt meg az utóbbi években. Leállhat ez a trend? Magához tért a vendéglátás a Covidot követő sok után?
Ezt én nem állítanám. Látszik az, hogy folyamatosan évről évre szűnnek meg vendéglátóhelyek, és ahogy ezt az MVI Magyar Vendéglátóipar Testületének éves jelentése is mutatja, ezresével tűnnek el vendéglátóhelyek. Alapvetően itt azt kell megnézni, hogy ez mely földrajzi területekre korlátozódik, illetve korlátozódik-e, illetve mely szegmensekben a legerősebb, ezek azok, amiből következtetni lehet. Én azt gondolom, hogy a következő időszakban talán csökkenhet ez. Vannak olyan jelek, ami ebbe az irányba mutat, akár egy piacgazdasági szemlélet a turizmus fejlesztésben, vagy a vendéglátás ágazatának irányításában, vagy a hazatérő munkavállalók, akik ezen a területen javítani tudnának.
Ha kérhetnének három dolgot a kormánytól a Balaton régiójának és az ottani vállalkozásoknak a megsegítésére, mi lenne az?
Nehéz három dolgot összeszedni, illetve csak három dolgot mondani. Az egyik, ami a legfontosabb, hogy a szezonalitás, illetve a négy évszakos Balatonnak a koncepciójának a segítése, amihez egy kiszámítható turizmusfejlesztési terv az, ami mindenképpen szükséges lenne. Emellett amire nagyon nagy szükség lenne, hogy a munkaerő utánpótlást minél inkább támogassák, és akár például, ahogy említettem, a hazatérő munkavállalóknak a tudását, a tapasztalatát minél jobban tudjuk kamatoztatni. És ami szerintem még nagyon fontos, az, hogy újra nyissunk mondhatni elvesztett piacok felé, akár a V4-ek, akár nyugati országok felé, akik ahol igazán hosszú távú és meghatározó kereslet mutatkozik.
Említette is a munkaerőhiányt. Mi lehetne itt a megoldás? Esetleg külföldi munkaerő?
Én úgy gondolom, hogy a Balaton szempontjából sokkal inkább kellene azokra a munkavállalókra támaszkodni, akik itt helyben születtek, és valamilyen akár gazdasági, akár politikai okok miatt külföldre mentek. Ezen a területen egyébként pozitív változásokat látunk, hiszen egyre többen szeretnének hazajönni az elmúlt hónapokban.
Tudnak a hazai bérek versenyezni a külföldi bérekkel, amiért ők egyáltalán elmentek Magyarországról?
Én úgy gondolom, hogy most már egyre inkább tudunk versenyezni a bérekkel, és összességében egy olyan juttatási csomagot tudunk most már a munkavállalóknak biztosítani, ami tehát összességében lassan eléri azt a versenyképes szintet, ami miatt most már haza tudnánk jönni.
Várjuk a további összesítéseket és eredményeket, hiszen az augusztusi adatok egyelőre még nem jöttek ki, de azokkal is foglalkozunk majd később a műsorainkban. Csapody Bence, köszönöm szépen.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Hol jobban, hol kevésbé, de a világ máshogy néz ki női szemmel. A Kossuth Rádió délutáni műsora a női szempontokat beleszőve mutatja be mindenkit érintő közéleti ügyeinket. Ez az ajánló szerepel a Kossuth Rádió honlapján a délutánonként jelentkező Necces című új műsorunkhoz. Itt van velem a stúdióban a műsor egyik szerkesztője, Gál Ilona. Szia!
Szia! Jó reggelt kívánok!
Délutáni közéleti társadalmi magazin női szemmel feminista műsor?
Nem feminista műsor, mert ez nem egy harcos műsor, ez egy magazin műsor. De arra figyelünk, hogy bármilyen témáról van szó, ott megjelenjenek a női szempontok. Két női műsorvezetőnk van, Orosz Csilla és Ashegyi Zsófia, és bár persze a Felkelőnek is két női műsorvezetője van, de tekintve, hogy mi magazin műsor vagyunk, azért több szubjektivitást enged meg ez a feldolgozási mód, hosszabban tudunk egy témáról vagy egy interjú alannyal beszélgetni, és így azért mindenképp jobban átszűrődik a női szemlélet. És a két műsorvezetőnk nagyon eltérő karakter, ezt mondjuk a hallgatók abból érzékelik, hogy az egyiknek egy magas, kedves, csilingelő hangja van, a másiké mélyebb, dohányfüsteltebb, és ez a különbség, ez nagyon izgalmas.
Hogyan, miben nyilvánul meg az ő különbségük, máshogy közelítenek egy-egy témához, amit feldolgoztok?
Igen, mindenképp. Nyilván más kérdéseket tesz föl az egyik műsorvezető egy-egy vendégnek, mint a másikuk, ez azért megjelenik. Úgyhogy tulajdonképpen az a vágyunk, hogy jó lenne, ha ők ketten tudnának műsort vezetni, de azt azért most arra készülünk, hogy majd a 100. adást azt ketten vezetik.
Reméljük, hamar eljön a 100. adás. Beszéljünk a férfi kollégátokról és a szerkesztőtársad Gellért András. Hogyan illeszkedik ő ebbe a női képbe?
Kiválóan illeszkedik András ebbe a képbe. Nagyon jó ötletei vannak női vendégekre, vagy egyáltalán témákra is. Például ő találta meg, hogy hívjuk be Nagy Natáliát, ugye a Lárpurlár társulatnak a volt tagját, vagy például ő talált rá TikTokon egy fiatal lovas terapeutára, aki világhírre törekszik, ahogy ezt itt bejelentette a Kossuth Rádió nyilvánosságának, abban az ember-ló közti kommunikációról való tényleg speciális tudásban, ami neki van.
Más közéleti témákkal is foglalkoztok női szemmel? Hogyan hat egy-egy mondjuk kormánydöntés, vagy egy-egy változás a politikában a nők mindennapi életére és a gondolkodására?
Igen, első témáink egyike volt a bértranszparencia kérdése. Ez azért egy jelentősen női téma, hiszen 18%-kal keresnek egy adott kevesebbet egy adott munkakörben a nők Magyarországon, mint a férfiak, és ebben sajnos azért hátul vagyunk Magyarországon, és ez a bértranszparencia törvény ezen fog változtatni, hogyha látják egyes munkakörökre vonatkozóan, hogy mennyit keresnek a társaik.
A Netces a címe a műsornak. Mit kell ebben érteni, vagy ezen érteni?
Hát nyilván ebben van egy szójáték, ugye a Netces, mint netzharisnya, és van a netces, hogy olyan témákról beszélünk, amik hát nem evidensek. Szóval, hogy például mondjak egy újabb női témát, például a manikűrrel kapcsolatban nem arról beszélünk, hogy kell, és hogy milyen festéket érdemes, vagy lakkot érdemes venni, hanem arról beszéltünk a minap, hogy a manikűrösök többnyire katás vállalkozók, és hogy ez milyen lehetőséget ad, anyagi lehetőséget nekik, illetve milyen felkészülést a nyugdíjas éveikre.
Ha a nőkről beszélünk, óhatatlanul eszünkbe jut a család, hiszen többnyire a nők a felelősek a családért. A családdal is foglalkoztok a műsoratokban?
Természetesen. Természetesen nemrégiben például az egyes számú diabétesszel foglalkoztunk, abból a szempontból, hogy akinek iskolás gyermeke van, hogyan tudja megoldani az iskolában, és mire számíthat az iskolától, hogy ott a gyermek, amíg ott van napközben, megkapja a megfelelő kezelést.
Mi lesz a mai műsorotokban, hiszen minden délután jelentkezik a Netces?
Igen, ma például az egyik vendégünk Jászberényi Sándor lesz, őt pont nem nevezném feministának, hogy visszakanyarodjak az első kérdésedre. Ő ugye tulajdonképpen egy világutazó, egy harci tudósító, háborús tudósító, ő fog mesélni a élményeiről, azokról a helyekről, ahova mi nem jutunk el. A másik témánk az pedig az ügynökakták nyilvánossága lesz, és szintén női szemmel, női szempontból is fogunk erről beszélni. Szó lesz például Teller Ede testvérének, Teller Emmának a beszervezési kísérletéről, és itt Pető Andrea történész lesz a vendégünk.
Milyen visszajelzéseket kaptok a műsorról?
Nagyon jó visszajelzéseket kapunk. Sokan hallgatják, és hát amitől mi azért kicsit tartottunk, mert ez egy formabontó cím, hogy ezt hogy fogadják, és úgy érzékeljük, hogy jól fogadják.
Jól fogadja a közönség. Milyen témákra kíváncsiak az emberek? Mit vesztek észre, amikor szerkesztitek a műsort?
Olyan témákra kíváncsiak, amik érintik őket, de amiket nem a tipikus, nem csak hírszerűen dolgozunk fel. De meg az érdekességekre kíváncsiak. Például beszélgettünk képregényekről, egyébként a Képregényszövetségnek egy női elnöke van, ő volt az egyik vendégünk, volt szó múlt századi kurtizánokról, ez ugye általában mindenkit érdekel, és volt szó az isztambuli egyezményről, hát most volt egy tüntetés ezzel kapcsolatban, vagy egy élőlánc. Szóval ezek olyan témák, amik a nőket, de a nőkön keresztül a férfiakat is érintik.
Honnan kerülnek a vendégek hozzátok? Személyes ismerettségi körötökből, vagy olvassátok, hogy ki lenne jó megszólaló nálatok egy-egy témához?
Egyrészt olvassunk is, megnézzük, hogy ki az, aki megjelenik a különböző közösségi médiumokban, és ha érdekesnek találjuk, megkeressük. Hírekből, ismerettségi körből, történetekből, mindenfelől.
Van-e olyan vágyad, amit szeretnél feldolgozni a műsorban, és még nem sikerült?
Igen, engem nagyon érdekel az, hogy ugye most, hogy ebben az évtizedben sokat beszélünk a férfiakról, a nőkről, de hogy beszéljünk ennek tükrében a férfiakról is.
Gál Ilonának köszönöm, minden délután hallhatják a Netces című nem feminista műsorunkat a Kossuth Rádióban.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7 óra van, a Krónika következik.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó reggelt kívánok, Fehérvári Petra vagyok, bemondó kollégám Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
Vidékfejlesztési programot indít a kormány.
Hűtlen kezelés miatt feljelentette a szuverenitásvédelmi hivatalt a miniszterelnökség.
Este érkezik a lehűlés.
Most pedig következzenek a részletek. Vidékfejlesztési programot indít a kormány.
Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit.
Erős Magyarország ma sem létezhet erős helyi közösségek nélkül. Ma nem templomépítési kötelezettséget írunk elő. Valami egészen mást mondunk. Azt mondjuk 10 településnek, hogy üljetek le egymással. Nézzétek meg, hogy mire van valóban szükségetek. Beszéljetek azokkal, akik ott élnek. És mondjátok meg ti, hogy mire van szükség. Mi pedig forrást adunk hozzá. Ez lesz a Szent István program alapja.
A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást. A Fidesz azt kipogásolta, hogy éppen akkor hirdették meg a Szent Istvánról elnevezett programot, amikor megszüntették a Vármegye és a Főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla.
Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre.
A Vármegye és a Főispán elnevezéseket a Fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A mostani döntés célja, hogy a jogrendszerben alkalmazott elnevezések egységesek, következetesek és egyértelműek legyenek.
Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit média jogászt választotta meg az országgyűlés.
A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. A következő időszakban nyílt pályázaton kell kiválasztani a közmédia és az MTI új állandó vezetőjét, tette hozzá a tárca vezető.
Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt.
Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csak nem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégöknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az összeg a szervezet teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki. A szuverenitásvédelmi hivatal 2023 végén jött létre, és idén júliusban szüntette meg az országgyűlés.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a diplomaták a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek.
Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese szerint a külügyminiszter indoklása azt jelentheti, hogy a kiutasított tisztviselők hírszerzéssel foglalkoztak.
Az, hogy egyidejileg 10 orosz hírszerzőt utasít ki Magyarország, ez a két oldalú kapcsolatok történetében egyedülálló lépés, eddig nem történt ilyesmi hasonló nagyságrendben. Moszkvát érzékelhetően meglepte a kiutasítás. Oroszország az ilyesmire jellemzően úgy szokott reagálni, hogy az adott ország, amelyik kiutasította Oroszország diplomatáit, Moszkva annak az adott országnak a diplomatáit utasítja ki válaszul. Hogy pontosan milyen számú magyar diplomatát utasítanak ki, ha valóban ez lesz a válaszlépés, ezt minden bizonnyal néhány órán, legkésőbb néhány napon belül tudni fogjuk.
Orosz állampolgár által tervezett szabotázs akciót hiúsítottak meg a román hatóságok.
A 40 éves férfit hónapok óta figyelték, mert egyebek mellett katonai támaszpontokról, valamint közrendvédelmi és nemzetbiztonsági intézményekről készített felvételeket. Az ügyészség szerint a férfit Oroszországból irányították. A hatóságok kezdeményezték előzetes letartóztatását.
Két amerikai hajóra, 8 olajszállító tartályhajóra és 10 további járműre mért csapást Irán a Perzsa-öbölben.
Teherán közölte, az akció válasz volt arra, hogy az Egyesült Államok 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő tegnap az iráni kőolajexport meghatározó létesítményeinek térségében, a Hark-sziget közelében bombázott célpontokat. Washington szerint a támadás célja az olajexportra támaszkodó perzsa gazdaság gyengítése volt.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Átfogó kormányzati intézkedéseket sürget az aszbeszt szennyezés ügyében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége.
Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kőzúzalékot osztrák bányákból szállították Magyarországra. A kormány másfél hónapja jelentette be, hogy 3 milliárd forinttal segíti az érintett településeket. A múlt héten pedig közölte, hogy hamarosan kiírják a pályázatot.
Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.
Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-éig lehet jelentkezni.
A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce kedden Budapestnél.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a Kossuth Rádiónak elmondta, ez nem azt jelenti, hogy a Duna 1 cm mély a magyar fővárosnál, valójában a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély. Siklós Gabriella hozzátette, a hivatalos mérce úgynevezett nullpontját még a 19. században rögzítették, és a mai napig ehhez mérik az aktuális mélységet.
Ennek a nullpontnak a meghatározásakor, tehát ahova a vízmérce 0 cm-et helyezték, az addig ismert legalacsonyabb vízállásokat vették alapul, és aztán azt a nullpontot annál még valamivel mélyebbre helyezték. Tehát nem gondolták azt, hogy ennyire alacsony lesz majd a vízállás, ez akkor hihetetlennek tűnt. Most pedig odaértünk, hogy gyakorlatilag a 19. században legalacsonyabbnak tartott részeket most már elértük, és ezért olvassuk le most azt a budapesti vízmércét például, hogy 1-2 vagy 3 cm-es a vízállás.
A szóvivő kitért arra is, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján jelentős csapadék várható a napokban a Duna felsőbb vízgyűjtő szakaszain. Németországban és Ausztriában is, így a hétvégén emelkedhet a vízállás a budapesti szakaszon.
Sporthírek a Kossuth Rádióban.
Jó reggelt kívánok, Katona László vagyok. Magabiztos 21 pontos győzelemmel jutott a legjobb 8 közé a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon. Magyarország Japán 84-63, Lelik Réka 23 ponttal a mérkőzés legeredményesebb játékosa. 40 évet követően lesz ismét negyeddöntős a magyar csapat, az ellenfél holnap 11:30 perctől az Egyesült Államok lesz. Peckó Tamás lett a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Peckó 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. Varga Barnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt az AEK Athénban. A görög együttes 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. Klub Brugge Aston Villa 2-3. Hazai pályán nyert a Real Madrid 2-1-re az Internacionale ellen. Először kezdett tétmérkőzésen Gulácsi Péter a spanyol Villarreal kapujában. Együttese 3-2-es vereséget szenvedett a német Dortmund otthonában. Lille Betis 2-3 és Porto Manchester City Haaland duplájával 0-2. A legjobb 16 közé jutott a Bournemouth az angol ligakupában, miután 4-0-ra verte a Lincoln együttesét. Tóth Alex csereként állt be a 62. percben. Megnevezték az aranylabda jelöltjeit. A legjobb férfi labdarúgók között a tavalyi győztes Dembélé, a szintén francia Mbappé, valamint a korábbi győztes Rodri is jelen van. Az argentinok 8-szoros aranylabdása Lionel Messi is tagja a 30 fős mezőnynek, amelyben magyar futballista nem található, ellenben 9 PSG játékos igen. Köszönöm a figyelmüket!
Közlekedés.
Műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat a 2-es főúton Szendehely és Rétság között. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani.
Időjárás.
Délelőtt még napos száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon már délután lehetnek záporok, estétől másutt is számíthatunk esőre, napközben 30-35, este 20-28 fok várható.
Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc. A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány.
Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében.
Újabb negatív rekord a Dunán. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
Műsorajánló.
A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4:08 lesz 3 perc múlva, jó reggelt kívánok, 60-i Tóth Erika vagyok. A most következő órában lesz szó gázról, szélről, úgy általában energiáról, és arról is, hogy eltűnik az óriás plakátok nagy része az országból. 8 óra előtt pedig a győri autóipar helyzetéről hallhatnak majd beszélgetést. Előrelépés jöhet a hosszú idő óta húzódó MOL-INA konfliktusban. A magyar és a horvát energiacég között elsősorban az INA irányítása, a horvát állam és a MOL közötti további megállapodások, illetve Hernádi Zsolt büntető ügye miatt van ellentét. Szeptember 1-én Magyar Péter kormányfő és Andrej Plenković horvát miniszterelnök megállapodott arról, hogy tárgyalásokat kezdenek az INA-MOL viszonyról. Harcsás Gergely összefoglalója.
A MOL 2003-ban vásárolta meg a horvát olajipari vállalat részvényeinek 25%-át, majd több lépésben növelte tulajdonrészét. Jelenleg több mint 49%-os részesedésével a Magyar Olajtársaság az INA legnagyobb részvényese, míg a horvát államnak csaknem 45%-os tulajdonrésze van. A vállalatok közötti feszültség több mint egy évtizedet terheli a két ország kapcsolatát. A 2009-ben módosított megállapodással a MOL átvette az INA operatív irányítását, annak ellenére, hogy nem rendelkezett a részvények abszolút többségével. A felek között választott bírósági eljárások is zajlottak, vita alakult ki az irányítási jogokról, Horvátország pedig többször felvetette a MOL tulajdonában lévő INA részvények visszavásárlását. A feszültséget a MOL elnök vezérigazgatójának vesztegetési ügye is fokozta. Zágráb szerint ugyanis Hernádi Zsolt megvesztegette Ivo Sanader volt horvát kormányfőt, hogy a MOL irányítási jogokat szerezzen a horvát olajtársaság felett. A MOL elnök vezérigazgatója, aki ellen európai elfogató parancs van érvényben, tagadta a vádakat. A magyar miniszterelnök a múlt heti Bledi stratégiai fórumon jelezte, Budapest kész tárgyalni Zágrábbal az INA és a MOL helyzetéről, egyúttal reményét fejezte ki, hogy ezzel új fejezet kezdődhet a két ország kapcsolatában. Magyar Péter Szlovéniában megbeszélést folytatott Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel, és megállapodtak abban, hogy a két ország külügyi és gazdasági tárcájának vezetői rövidesen tárgyalóasztalhoz ülhetnek. Mint mondta, a miniszteri tanácskozást rövid időn belül kormányfői találkozó is követheti. A horvát miniszterelnök rámutatott arra, hogy a rendezetlen ügyek hosszú ideje hátráltatják a két ország kapcsolatának fejlődését. Andrej Plenković ugyanakkor bízik abban, hogy sikerül rendezni a felek viszonyát.
Itt van a stúdióban Holoda Attila energetikai szakértő. Jó reggelt kívánok! Mit rendezhetnek ezek az új tárgyalások?
Elég sok mindent, ugye? Csak a felsorolásból most a felvezetőben hallottuk, hogy mennyi feszültség van ebbe a két szomszédos ország közötti kapcsolatba. Ugyanakkor nyilván érdemes visszamenni a kezdetekig, ahogyan az egész indult, ugye elhangzott, hogy 2003-ban lépett be először a MOL az INA tulajdonosai közé. Ez egy nagyon fontos lépése volt a MOL-nak, hiszen mint régiós képviselő vagy régiós szereplő szerette volna mindig is a saját területét bővíteni. Korábban is volt arról téma, meg biztos emlékeznek rá a hallgatók is, hogy először benzinkút hálózatokat szerzett, meg egyre több benzinkutat hozott létre szomszédos országokban, Romániába és más helyeken. Aztán utána jött a Slovnaftnak a megszerzése, ugye ez egy nagyon fontos stratégiai lépés volt, és ugye adta magát, hogy akkor a Balkán irányába is kiterjessze a MOL a működési területét, és így került az INA-ba. Az ináról azt kell tudni, hogy mondjuk a MOL-hoz képest egy jóval kisebb vállalatról beszélünk, de nagyon hasonló például a geológiai adottságok. Ugye ugyanaz a Pannon-medencei lefűződés, ugyanazok a tulajdonságok jellemzik a céget, alapvetően azzal a kivétellel, hogy mi már túlestünk azon a rendszerváltás utáni korszerű vállalat kialakításon, amin az INA nem esett túl. Nyilvánvaló, hogy a polgárháborúban nagyon komoly szerep hárult egyébként az INA-ra. Nem véletlen, hogy a horvátok mai napig úgy kezelik az INA-t, hogy ez a korona gyémántja a horvát gazdaságnak, mint a legnagyobb horvát vállalat, és ráadásul ennek azért nagyon komoly szerepe volt a polgárháborús fegyverellátásban, pénzellátásban, tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább benne van a horvátok szívébe ez az egész INA, hogy ez egy nagyon komoly horvát vállalat, ami segítette őket a szerb-horvát háború idején, és ugye látszott, amikor a MOL átvette, és beszállt 2003, hogy nagyon sok korszerűtlen dolog van. A finomítástól kezdve a kutatás termelésen át egészen a benzinkút hálózatig van mit fejleszteni, és 2009-ben, amikor ugye a MOL legnagyobb tulajdonossá vált, közel 50%-a, 49%-kal, akkor az volt a MOL feltétele, hogy ő a menedzsment jogokat is szeretné gyakorolni, mert éppen a korábbi 2003-tól 2009-ig tartó időszakban kiderült, hogy nagyon sok csatornán folyik ki a pénz ebből a vállalatból. Hát, hogy a volt szocialista vállalatokra azért jellemző volt. Ráadásul érdekes módon valamennyi párthoz. Tehát független attól, hogy éppen ki volt kormányzó párt, mindegyikhez jutott egy kis apanács. És ugye a MOL azt mondta, hogy ő hajlandó ebbe beszállni. Látszott, hogy az INA nagyon nehéz helyzetben van akkor 2009-ben, és kérte azt, hogy a menedzsment jogokat teljes egészében gyakorolja. Én magam is akkor kerültem az INA igazgatóságába, ott ültem 2009-től 2011-ig. Így mondhatom, hogy nagyon komoly tennivalónk volt a cég átalakításában, a pénzfolyások, a pénzcsapok elzárásában, és persze, amikor elzárnak egy pénzcsapot, akkor a politikusoknak nagyon nem tetszik.
Ezek vezettek a menedzseri lépések, vezettek az ellentéthez?
Nyilvánvaló. Tehát a MOL egy teljesen más típusú működést vezetett be, létrehozta az executive board rendszerét, ami korábban nem volt szokás, ott korábban mindenről az igazgatóság döntött. A MOL által kialakított rendszerben volt egy executive board, utána volt egy igazgatóság, és afelett volt egy felügyelőbizottság. Ez sokkal inkább a németes működésnek, tehát a poroszos vállalati berendezkedésnek felelt meg. Ez nagyon nem tetszett a horvátoknak, mert azt látták, hogy az alsóbb szinteken el lettek zárva a pénzcsapok. Ugye alsóbb szintekről is elég sok pénzt lehetett kifolyatni, de gyorsan hozzáteszem, hogy az az átalakítás és az a működési megváltoztatás, amit a MOL-lal mi megcsináltunk ott, ugye én is ennek részese voltam, az vezetett ahhoz, hogy most beszéltünk arról, hogy van INA. Tehát azért nagyon komoly válsághelyzetben volt az INA. Biztosan mondhatom, hogy ha a MOL nem veszi át 2009 nyarán az INA irányítását, akkor az INA csődbe megy. Tehát annyira elharapózott már ezeknek a pénzeknek a kifolyatása a cégből.
Érdemesen még mindig ragaszkodni az INA-hoz,
hogyne. Ugye ez egy nagyon fontos lényegi, hogy mondjam, támaszpontja a MOL-nak a Balkánon. Nem véletlen, hogy a mostani terjeszkedése, ugye a szerb vállalat megvásárlásában szintén csak a másik ágat próbálja megszerezni. Ahhoz, hogy egy integrált olajvállalat stabilan tudja kihasználni valamennyi előnyét annak, hogy ő a teljes értékláncot birtokolja a bányászattól, a finomításon át, a szállításon, nagykereskedelem, kiskereskedelem és még a petrokémia is, ez mindenképp szükséges egy olyan terítési lehetőség, amire a Balkán nagyon jó piac. Ugye a balkáni piacot megszerezni akár kiskereskedelembe, tehát benzinkút hálózatokba, akár nagykereskedelembe, az egy fontos lépés, és ahhoz, hogy a MOL valamennyi előnyét ki tudja használni annak, hogy ő egy teljes értékláncot birtokol, ahhoz mindenképpen szükséges. És egy nyilván minden vállalattól elvárják a részvényesek, így a MOL részvényese is, hogy folyamatosan terjeszkedjen, hozzon mindig valami újat, legyen valami új sztori. És ugye ebből a szempontból az INA most már egy stabil részévé vált a MOL csoportnak. Volt vele gond, nagyon sok probléma volt, ugye a sziszaki finomító az annyira rossz állapotban volt, hogy azt igazából átalakították a funkcióját, és ma már finomítóként nem működik, de a riekai finomító az egy nagyon komoly korszerűsítésen esett. Tehát azt lehet mondani most, hogy miközben a MOL meglévő két nagy finomítója, Százhalombatta és Pozsony, beletartozik a világ európai élvonalába, minőségét, komplexitási mutatóját tekintve, a bizony riekai korábban nagyon le volt maradva, és nagyon komoly beruházásokkal sikerült ezt felhozni, hogy majd, hogy nem ugyanazon a szinten vannak, tehát sokat köszönhet a horvát fogyasztói társadalom, a horvát állam, és nyilván a MOL-nak ebből nagyon komoly haszna is van, tehát ez tagadhatatlan, hiszen azért csinál mindenki egy ilyen befektetést, hogy abból nagy haszonnal részesüljön. Ezért én azt gondolom, hogy már a horvát kormány részére sokszor fölmerül és beszélnek róla, hogy majd ők visszavásárolják az INA-nak a MOL-ban lévő részesedését. Én azt gondolom, hogy jelenleg Horvátországnak erre nincs pénze, ugyanis annyival többet ér ma már a horvát olajvállalat, mint amikor megvásárolta a MOL.
Most mindkét fél megegyezésre hajlik, úgy látjuk, mi lehet itt a megoldás.
Ez nagyon fontos egyébként ez, amit ön is mondta, hogy meg kell egyezni. Tehát azért mégsem egy normális dolog, hogy két szomszédos országban ennyire mérgezi a kapcsolatot egy ilyen vállalati probléma. És ugye a megegyezésnél egyértelműen látszik az, hogy a horvátok szeretnének nagyobb beleszólást, elsősorban a stratégiai lépésekbe, a stratégiai döntésekbe, de ugye éppen onnantól kezdődően, hogy a MOL elnök vezérigazgatója Horvátországban elítélték őt egy bírósági döntéssel, gyakorlatilag nemzetközi körözést is adtak ki ellene, ez nyilvánvaló, hogy megrontja a kapcsolatot, és nem lehet így egészséges módon tárgyalni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés a miniszterelnöknek, hogy jelezte, hogy új alapokra kívánják ezt tenni, van hol együtt működni, a geotermiától kezdődően más megújuló energiákon át, egészen oda, hogy hogyan osszuk el egymás között például a termékeket, hogyan segítsük ki egymást, különösen ilyen nehéz energetikai szituációkban. Ugye ne felejtsük el, hogy nem csak Magyarországot sújtotta ez az Aszály és a Duna helyzete, hanem bizony a balkáni régiót is eléggé megviselte, és ebből a szempontból, hogyha tudjuk bővíteni a saját diplomáciai kapcsolatainkat, tudunk egymásra jobban támaszkodni, nem csak a politika, nem csak a diplomácia, hanem az energetika területen, az különösen sokat jelenthet mindkét ország számára. Tehát én azt gondolom, hogy ebben valahogyan előre kell lépni. Kérdés az, hogy ennek vannak-e személyi feltételei, vagy se. Ugye a felvezetőben is elhangzott, hogy a horvátok szerintem már egy kicsit túl is nyomták azt, hogy ők ezt kifejezetten a horvátok és Hernádi Zsolt közötti ellentétre vetítették vissza, ugyanakkor soha nem utasították el a MOL ilyen jellegű fejlesztési pénzeit, tehát a Hernádi Zsolt nem kellett, a pénz az meg kellett. Tehát ebből a szempontból látszik, hogy valami fajta kompromisszumos megoldás kell. Én bízom benne, hogy mondjuk úgy, hogy a magyar miniszterelnök ebben az esetben inkább közvetítőként tud a két fél között, a horvát állam és a MOL menedzsment között fellépni, találnak valamilyen kompromisszumos megoldás, aminek az a vége, hogy először is leülnek egymással beszélni, megnézik, hogy ki mit szeretne, nyilván föl kell tárni, hogy ki miben tud engedni, és aztán utána valamilyen előrehaladást elérni. Fontos lenne, még egyszer hangsúlyozom, mindkét ország számára, hogy ez egy stabil jó kapcsolat legyen.
Korábban említette már a MOL részvényeseket, most a MOL részvényekről kérdezem, mert hogy a Kekváktól mekkora MOL részvénycsomag kerül vissza az államhoz?
Ugye azt lehetett tudni, hogy korábban a magyar állam, amikor 2010-ben visszavásárolta az oroszoktól azt az ominózus részvénycsomagot, akkor nagyjából a 24,8%, ha jól emlékszem, nem egészen 25% volt nála. Azt azért tudni kell ehhez szintén, hogy érdemes erre is figyelemmel lenni, hogy a MOL alapszabálya kimondja, hogy bármekkora részvénycsomagot birtokol egy részvényes, a szavazati joga mindössze 10%-ot jelent. Na most hiába volt 25% a magyar államnak, 10%-ot jelentett. Azzal, hogy szétdarabolták korábban, a Kekvákhoz került, ugye ehhez a három alapítványhoz került ez a csomag, gyakorlatilag felértékelődött az ebben lévő szavazati jog, hiszen a 10%-ból 25%-ot lehetett hozni, ami nyilvánvaló, hogy nagyon erős támogatást jelentett a jelenlegi menedzsmentnek, nehezen elmozdíthatóvá tette egyébként őket. Ebből a szempontból az, hogy visszakerül a magyar államhoz, és ezt a magyar állam mint állami tulajdon fogja kezelni a jövőben, az azt is jelenti, hogy egyrészt nagyobb beleszólása lesz a stratégiai jellegű kérdésekbe, másrészt, ami nagyon fontos, az ebből származó korábbi osztalék kifizetést 2025 év után azt hiszem, hogy 200-220 milliárd forint osztalékot fizetett ki a MOL, annak a negyede azért az egy nagyon komoly összeg, 50 milliárd feletti, ez eddig a Kekvákhoz került.
Most az államhoz
fog kerülni. Egy olyan nehéz helyzetben lévő költségvetés, mint a mostani magyar állami költségvetés, minden pénz számít, nyilván ez a pénz is számít. Ugyanakkor én szeretném azt, hogyha ez nem azt jelenteni automatikusan, hogy akkor majd a magyar minisztériumokból diktálják a MOL-nak azt, hogy mennyi legyen az üzemanyag, túl kell ezen lépni. Az, hogy az államok bele akarnak szólni, a kormányok bele akarnak szólni, a kiskereskedelmi és a gazdasági működésben az sosem egészséges.
A magyar kormány egyik legnagyobb kihívása az Oroszországtól való energiafüggés csökkentése. A hosszú távú gázszerződések ellenére hogyan tudunk csökkenteni ezen a függőségen?
Ugye ez egy szintén érdekes kérdés. Ugye ez a hosszú távú szerződés, ez 2021. október 1-én kötötték meg. Az azt jelenti, hogy 10 plusz 5 éves szerződést kötöttek. Nyilván a 10 plusz 5 év az azt jelenti, hogy akkor lesz egy nagyobb lehetőség a szerződés felülvizsgálatára. Elvileg 2036-ig érvényes a szerződés. Ugyanakkor az Európai Uniós kereskedelmi rendelkezés értelmében 2027. novemberében véglegesen meg kell szüntetni az oroszoktól vezetéken vásárolt földgáz forgalmát. Ez egy nagy kihívás, addig van egy évünk, bőven egy évünk. Ez azt jelenti, hogy már az infrastruktúrális kapcsolatok rendelkezésre állnak, hiszen már régen nem csak egy Oroszország és Magyarország közötti vezetékünk van, hanem gyakorlatilag valamennyi szomszédos országgal van vezetékes összekötetésünk, de ezt fel kell tölteni szerződéssel. Hogy miért nem történt meg eddig? Hát nyilván kérdezhetik, hát akkor miért nem csinálták eddig? Hát pontosan azért nem, mert volt egy orosz hosszú távú szerződés, ami 4,5 milliárd köbméter vásárlásáról döntött, hogy annyit biztosan meg kell venni. Magyarország földgáz fogyasztása körülbelül 8,3-8,5 milliárd köbméter, tehát ennek több mint a fele ezzel a hosszú távú szerződéssel le volt fedve. Most ezt újakkal kell kiváltani. Én azt gondolom, hogy az MVM csoporthoz tartozó gázkereskedői csapat képes arra, hogy az elkövetkezendő évben egy megfelelő portfóliót, kereskedelmi portfóliót összeállítva hosszú távú, közép és rövid távú szerződésekkel feltöltse az ország gázigényét ellátó lehetőségeket. A vezetékes kapcsolat megvan, azaz nincs már infrastruktúrális akadálya annak, hogy bárhonnan hozzunk be, ezt ki kell tölteni kereskedelmi szerződésekkel, de nyilván feszültséget fog okozni a magyar-orosz kapcsolatban, hogy akkor ez hogyan történik, azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a kormányra kerülés után nem sokkal jelezték, olyan 2030-ig talán gondolták kivezetni az orosz energiahordozót a magyar rendszerből, miközben a az uniós rendelkezés 27-ről beszél, nyilván lesz itt egyfajta alku még a magyar kormány és az Európai Unió és az Európai Bizottság között. Ezzel együtt nagyon fontos azt látni ebből a szempontból is, hogy amikor szuverenitásról beszélünk, az nem azt jelenti, hogy magunkat látjuk el, hiszen nem tudjuk, nincs elegendő ásvány vagyonunk. A szuverenitás sokkal inkább a választás szabadságának a fenntartását jelenti, hogy soha ne legyünk kiszolgáltatva egyetlen egy eladónak sem, amelyik mondjuk elkezd minket fenyegetni, mint most az oroszok a napokban, hogy majd akkor elzárják a gáz. Ez pontosan azt igazolja, azokat igazolja, például engem is, aki azt mondta, hogy sok lábon kell állni. Ez nem csak árkérdés, mert hogyha egy eladónak vagyok kiszolgáltatva, bármikor meg tud engem fenyegetni, és mondjuk egy ilyen elzárása lehetetlenné teszi az ország földgázellátását, az a feladatunk, és az a feladat az ezzel foglalkozó kormányzati szerveknek és a nagykereskedőnek, hogy ez föltöltse szerződéssel, legyen választási lehetőségünk a jövőben is.
Egy percünk van, és szeretnék még a szélerőművekről tényleg nagyon röviden, hogyan tudják ezek, ki tudják-e váltani ezt a gázt, hogyha majd megvalósulnak a tervezett szélerőművek?
Ugye a jelenleg tervben lévő szélerőmű fejlesztés az 4000 megawattot céloz meg, ugye első lépcsőben most 700-zal akarják bővíteni a meglévő 330 megawatt teljesítményt. Ez 330 megawatt, ez gyakorlatilag nagyon elenyésző volt az ország fogyasztásához képest. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy mit tudom, egy paksi erőmű 2000 megawattot tud, vagy mondjuk a beépített naperőműveinknek a teljes kapacitása meghaladja 8600 megawattot, ahhoz képest ez a 330, hát bizony nagyon kevés volt, ideje volt lépni, ez nagyon fontos elmaradásunkat pótolta ezzel a kormány, hogy elindult ebbe az irányba. Ugyanakkor azt mindenképpen látni, hogy szintén egy időjárás függő megújulóról beszélünk, épp úgy, mint a nap esetében, talán annyival jobb, mint a nap, és azért magasabb a kihasználtsága, mint a naperőműveknek, mert ott a napszaktól legalább nem függ. Tehát lemegy a nap, akkor is tud fújni a szél, sokszor olyankor szokott a legjobban fújni. Ezért mindenképpen olyan fejlesztési irányt kell, hogy egyrészt növeljük a megújuló részesedésünket, ami egyébként nem kicsi, tehát jóval meghaladjuk már a 25%-ot Magyarországon, ami egy nagyon dicséretes dolog, hogyha összességében nézzünk, de nekünk az a feladatunk, hogy a nap 24 órájában rendelkezésre álljon az áram, és ez bizony komoly kihívásokat jelent. Ehhez fejleszteni kell a vezetékrendszerünket, a hálózatot, fejleszteni kell a tárolói kapacitást, hogy amikor nagyon olcsó az áram, akkor tegyünk egy kicsit félre, és este, amikor fölmegy az ára, akkor egy kicsit tudjunk használni. Ebben nagyon jó kiegészítők lesznek ezek a szélerőművek.
Holoda Attilának köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Közlekedés.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lassú az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztória felé, a Nagykörúton a Mester utcától az Üllői útig, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain is, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt. Letorlódásra kell készülni a Budaörsi úton végig, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton a Városközpont felé szakaszonként, és a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon is. Siling Zsolt, BKK Info.
Fél nyolc van, a rövid hírek következnek.
A szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Folytatódik a kereskedelmi háború az Egyesült Államok és Kanada között. Este hideg front érkezik esővel, széllel. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség, 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte. A matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, lengyel és az észt tanulók is jobban teljesítettek. Feljelentést tett a miniszterelnök a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költségei miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Újabb állomásához érkezett a kereskedelmi konfliktus az Egyesült Államok és Kanada között. Washington közölte, hogy leállítja számos alkoholos ital, motorkerékpár és tejtermék importját északi szomszédjától. Közben életbe léptek az Egyesült Államokkal szemben megemelt kanadai vámok, mintegy 20 milliárd dollár összértékű árucikre vonatkozóan. A két ország között augusztus második felében újult ki a kereskedelmi háború, miután meghiúsult az előzetesen kidolgozott kereskedelmi megállapodás véglegesítése. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 ezer magyar, 2 millió vendégészakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak. Itthon délutántól a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, de estétől már keleten is lehet eső. Északnyugaton viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Krónikával 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
8:04. Országszerte eltűnhet az utcai reklámok kétharmada egy nyáron elfogadott törvény alapján. Nem lesznek óriás plakátok, sem reklámhálók. Budapesten a nyáron elfogadott és októbertől hatályos rendelet alapján csaknem 10 000 plakát helyett számolnak fel. Betiltják az óriás plakátokat és a reklámhálókat, a hirdető oszlopok számát pedig az 1/5-ére csökkentik az év végéig. Hallgassák meg Nagy Margit, Gárdonyi Eszter és Harcsás Gergely összeállítását.
Az óriás plakátok jelentős részét betiltó javaslatot júniusban terjesztette az országgyülés elé a Tiszás Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence. A parlament június 23-án szavazta meg a jogszabályt. A törvény értelmében a közterületi reklámok mérete nem haladhatja meg a 15 négyzetmétert, és kizárólag utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint a tetőszerkezetre rögzített reklámhordozókon jelenhetnek meg. Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter már a májusi miniszterjelölti meghallgatásán beszélt a közterületi hirdetések számának csökkentéséről, és nem csak a politikai hirdetésekkel kapcsolatban.
Azt gondolom, hogy az óriás plakátok nem a történeti belvárosba valók, az épülethálókkal beborított épületek olyan mértékig roncsolják akár Budapest, akár más nagyvárosok látképét, ami tarthatatlan. És nyilvánvalóan ezeket a típusú jogszabályokat azért hozták, a leköszönő kormányhoz közel álló reklámcégek részesüljenek ezekből, illetve hogy a gyűlöletpropagandának teret biztosítsanak. Ezen változtatnunk kell, és azt gondolom, hogy nincsen helye gyűlöletpropagandának az utcáinkon és a tereinken, és azt is gondolom, hogy a reklámzajt, a reklámszennyezést csökkentenünk kell a nagyvárosainkban.
A parlament döntése széles körű szabályozási autonómiát adott a helyi önkormányzatoknak, lehetővé téve, hogy rendeletben határozzanak meg olyan területeket, ahol reklámhordozó nem helyezhető el. A fővárosi önkormányzat a június 26-ai közgyűlésen még a törvény kihirdetése előtt elfogadott egy helyi rendeletet, amelynek következtében a plakáthelyek száma Budapesten a harmadára, 15 000-ről 5 000-re csökkenhet. A jövőben közterületi reklámot Budapesten is csak megvilágított felületen, úgynevezett City Light eszközön és vonalas tetőreklámként, valamint a belvárosi sugárutak mentén hirdető oszlopon lehet közzétenni. A főváros által elfogadott szabályozás október 1-én lép hatályba, a tiltott eszközöket december 31-éig kell eltávolítani. Karácsony Gergely főpolgármester.
Az elmúlt 16 évben rengeteg adófizetői pénzt loptak el, és ami még nagyobb bűn, rengeteg gyűlöletet keltettek. És nem csak azért nem tudok megbocsájtani, mert én is céltáblái voltam ezeknek a plakátoknak, hanem azért, mert iszonyat nagy rombolást végeztek a magyar lelkekben. Itt az ideje azonban, hogy ne csak a gyűlöletkeltő politikai hirdetésektől szabaduljunk meg, hanem felszabadítsuk végre Budapest utcáit az elképesztő plakát rengeteg alól, és teremtsünk rendet a plakát káoszban.
Budapesten jelenleg több mint 15 600 közterületi vagy közterületről látható reklámeszköz működik, ebből valamivel több mint 10 000-et a rendelet alapján biztosan el kell távolítani. A törvény részletszabályait tartalmazó végrehajtási rendeletről a napokban tárgyal a kormány.
Szegeden sok embert zavartak a lépten nyomon szembevívő óriás plakátok, amelyek évek óta nyugtalanságot keltettek a lakosokban, mondta néhány megkérdezett szegedi.
Kicsit túlzás, amit csináltak az óriás plakátokkal. Őszintén megmondom, el sem olvastam annyira ingeret.
Mind eltakarítanám, a politika nem kell.
Bármára mentem, mindig ez jött szembe, 15 darab egyforma plakát volt kitéve.
A gyűlöletkeltő politikai plakátok a lakosság tűrőképességét feszegették, a kereskedelmi hirdetések azonban elfogadóbbnak bizonyultak.
Hawaiian tilos például óriás plakátokat kihelyezni, mert hogy a környezetet nem szabad ezzel szennyezni. Én ezzel maximálisan egyetértek.
Az, hogy óriás plakát kimondottan engem, az nem zavar, ha reklám. Ha olyat hirdet, amiről nem tudtam, akkor én elfogadom.
A Szegeddel szomszédos Hódmezővásárhelyen a polgármester azt nyilatkozta, minél kisebb egy település, annál kevésbé volt kitett a gigaplakátoknak. Ha megérkeznek a részletszabályok, meglátják, milyen mozgásterük lesz. Márki-Zay Péter szerint az oszlopplakátokat meg kellene tartani.
Az ingyenes hirdetési lehetőség egy szűkös anyagi lehetőséggel rendelkező új indulónak például, az az oszlopplakát kampány időszakban nyugodtan tudjanak plakátolni, hiszen a demokrácia sérül, hogyha ezt nem tudja megtenni. És a legtöbb új indulónak arra, hogy óriás plakátot béreljen, sem lehetősége, tudása, tapasztalata, sem anyagi forrása nincs. Most persze magam ellen beszélek, mert azt jelenti, hogy Hódmezővásárhelyen, hogyha valaki el akar váltani, akkor annak a lehetőség. Most.
A Szegedi Önkormányzat sajtóosztálya műsorunkhoz eljuttatott közleményében azt írja, egyelőre várják a részletszabályokat.
Mi a vélemény a Győrben található, gyakorlatilag mindenütt megtalálható óriás plakátokról?
Hát engem alapvetően nem zavar, az zavar, hogyha már túl sok, egy helyen túl sok van, azt mondjuk nem szeretem, hogyha mindenhol ez jön velem szemben.
Nem zavarnak, nem befolyásolnak.
Bár október 1-én hatályba kell lépnie a településképi rendeletnek, egyelőre Győrben még csak a szakmai munka folyik, hiszen a szakemberek keze egyelőre meg van kötve, mondja Brugos Gergely, a Győr Plusz Média köztéri reklámüzletágának vezetője.
Ugye a törvény maga azt mondja, hogy minden önkormányzatnak október 1-jel kell hatályba lépnie a településképi rendeletének. De ezt a településképi rendeletet csak úgy lehet megalkotni, hogyha a törvénynek megszületik a végrehajtási rendelete. Elképzelésünk szerint az lenne a szerencsés, hogyha az önkormányzat lenne elsősorban a haszonélvezője a köztéri reklámoknak. Igazodnunk kell nekünk is a törvényhez, ugye ez az építési hálót azt mindenképpen tiltja, az óriás táblát is tiltja, tehát ez a két fő olyan reklámeszköz, ami hangsúlyosan, ha esetleg el kell tűnnie, akkor az megváltoztathatja a városképet.
Brugos Gergely hangsúlyozta, mivel október 1-től településképi hozzájárulást kell kapnia minden egyes felületnek, ami köztéri reklámnak minősül, addigra mindenképp készen kell állnia az önkormányzat saját településképi rendeletének, ezért legkésőbb szeptember közepére várják a szakemberek, hogy megszülessen az iránymutató végrehajtási rendelet.
A szabályozás alaposan felforgatja majd a reklámpiacot. Ki járhat jól és ki járhat rosszul az óriás plakátok és egyéb reklámfelületek beszüntetésével. Milyen folyamatok indulnak a reklámpiacon? Itt van a vonalban Támba Miklós, a Reklámszövetség elnökségi tagja. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát ez egy nagyon erős kérdés és indítás, végighallgattam én is a felvezetést, és nagyon sok kérdésre tudnék reagálni, de egy dolgot hagy szögezzek le, ezzel mindenki rosszul jár. Rosszul járnak az emberek, rosszul jár a politika. Ez egy olyan megalapozatlan, előkészítés nélküli hatásvizsgálatot sem tartalmazó rendelettervezet, amit mi tegnap ismertünk meg a minisztérium tájékoztatásából, ami igazából nem tartja meg a közterületi szakmát, hanem lényegében kivégzi.
Az ilyen...
500 kis vállalkozásról beszélünk, több mint 20 ezer emberről, aki egyébként ebben valamilyen módon érintett, és mondjuk ezt le tudom egyszerűsíteni, már nagyjából két cégre koncentrálja a közterületi szereplőket azzal, hogy kizárólag az utcabútorok maradhatnak meg.
Az ilyen reklámfelületek egyharmada tűnik el majd a közterületekről, és mekkora része ez a reklámpiacnak?
A törvény, amikor megalkotásra került, akkor ugye bekerült az, hogy létrehoznak egy kormányrendeletet, ami majd ezeket a részletszabályokat fogja kezelni, és ezen a részletszabályokon még további szűkítéseket tehetnek az önkormányzatok. Na már most mi, amit tegnap délután megismertünk a minisztérium tájékoztatásában, ez úgy néz ki, hogy a felületek 90-95%-a fog eltűnni. Ugye az óriás plakátoknál a legdrasztikusabb a helyzet, tehát ez azt jelenti, hogy csak nagyon szűk az a település szerkezeti övezet, ahol egyébként engedélyezik ezeket a felületeket, és sajnos figyelmen kívül hagyják azt, hogy jelenleg Magyarországon mi a helyzet. És az a fő probléma, hogy itt a felvezetőben is nagyon jó hangzik, hogy az embereknek nem a gazdasági reklámmal van a bajuk. Erre mi egyébként készítettünk augusztusban egy Závec Research kutatást, ami kimondta, hogy az emberek 78%-át nem zavarja a köztéri hirdetés, és csak nagyon pici arány az, akit egyébként ténylegesen a hirdetés zavar, és sokkal nagyobb arány az, akit a politikai hirdetés. Itt most számtalan olyan nyilatkozat hangzott el, amiben ezt a kettőt összemossák, pedig ezt nagyon jó lenne szétválasztani, mert itt egy szakmáról van szó, akit most úgy akarnak szabályozni, és egyébként büntetni, hogy arról, hogy a múltban milyen hibát követtek el akár egy kormány, vagy akár cégek, arról egyébként a szakma többsége is, ez a több száz cég, vagy akár ez a több tízezer ember nem tehet.
Tehát ön konkrétan arra vezeti vissza ennek a törvénynek a megszületését, hogy politikai hirdetések voltak a nagy reklámfelületeken?
Lényegében ebbe van csomagolva, tehát minden, amit hallottunk nyilatkozatot itt májustól kezdődően, az minden a gyűlölet propagandáról szól. Ebben maximális egyetértése van a szakmának, és még azt is hozzáteszem, hogy több mint 10 éve dolgozunk azzal, még az előző kormánynál is kezdeményeztük azt, hogy szabályozzuk a köztéri reklámokat, próbáljuk meg visszaszorítani az illegális felületeket, sőt, a fővárosi önkormányzata volt szerződést tervezetünk arra vonatkozóan, hogy a reklámhálókat mi magunk ingyen és bérmentve vállaljuk, felmérjük, megnézzük, eltávolítatjuk, és mint a szakma egyfajta etikai kódexet felhasználva, a hirdetők felé is tájékoztatjuk őket, hogy ilyen eszközöken ne hirdessenek. Ezek az eddigi próbálkozásaink az előző kormányról lepattantak. Nem sikerült eljutnunk egészen addig csak, hogy az NMHH az elmúlt 2 évben felmérte ezeket a felületeket, készült egy adatbázis, és ezt az adatbázist szerettük volna továbbvinni. Ami nagyon fontos pont, és ezt hangsúlyozni szeretném, semmilyen előzetes szakmai egyeztetés erről nem történt. A törvény megszületése előtt sem. Utána a rendeletnél nyílt egy nagyon pici reménysugár, hogy van módja a szakmának ebben úgymond beavatkozni és letenni az asztalra egy javaslatot. Mi augusztus 5-én a minisztériumban bemutattuk azt a közel 50 oldalas szakmai javaslatcsomagot, ami egyébként egy végrehajtható szabályozást tartalmaz, és tegnap arról bizonyosodtunk meg, hogy egy politikai döntést hoztak, és a szakma javaslata az, hogy hogyan lehet ezt végrehajtani, az nem érdekes, az érdekes, hogy mi a politikai szándék.
Mi a politikai szándék?
A politikai szándék, én úgy látom, az, hogy nagyon gyorsan eltüntessük ezeket a felületeket. Ez azért problémás, mert ugye december 31-et hoztak határidőnek a törvényben. Tehát minden olyan felület, ami nem szerepel a rendeletben, vagy tiltottként szerepel, az december 31-ig le kellene bontani. Lehetetlen több tízezer felületet ennyi idő alatt lebontani. Ennek az eredménye az lesz egyébként, hogy azok a cégek, akik egyébként kötelezve vannak arra, hogy a saját állományukat, a saját költségükön bontsák el, úgyhogy egyébként közben ők tönkre mennek, mert a zárbevételük az nullára csökken, őket próbálják meg erre kötelezni, de nekik nem lesz más lehetőségük, mint jogorvoslathoz fordulni. Erre láttunk már példát, tehát volt már hasonló törvénykezés, mindenféle szakmai egyeztetés nélkül előző nap a közlönyben megjelent egy rendelet, ami teljes mértékben átírja a piacot. Én nem csak szakmai emberként, de választópolgárként is fel vagyok háborodva azon, hogy ez így meg tud történni most is, azon ígéretek ellenére, amit egyébként hallottunk, hogy minden egyes, akár szakmát, akár az emberek hétköznapját érintő szabályozás előtt társadalmi egyeztetés, szakmai egyeztetés és felelős döntés alapján fognak megszületni a törvény.
Többször is említette a politikai indítatást. Nézzük meg, hogy kik nyerhetnek ezen a szűkülő piacon. Milyen cégek vannak ma Magyarországon, akik hirdetnek, és ki kihez tartozik?
Hát nagyjából azt tudom mondani, le tudom szűkíteni. Két jelenleg is egyébként a piacvezetőkhöz tartozó két tulajdonos van. A piacvezető cég jelenleg ugye az előző kormány ideje alatt is nagyon jól járó egyik neres vállalkozás, a másik pedig egy francia tulajdonú multi. Ez a két cég az, aki lényegében a legkisebbet veszít, de nem azért, mert nem veszíti el a mondjuk az óriáspakát felületeit, hanem azért, mert olyan hosszú távú szerződéseik vannak, amivel ők megtarthatják az utcabútor állományukat, és ezáltal egyébként ugye ez az állomány fel fog értékelődni, tehát hogyha most én gazdasági, üzleti szempontból nézném, akkor rövid távon ez fáj, de hosszú távon meg nagyon jól járok, mert kaptam egy lehetőséget, ami felértékelte a felületeimnek az árát, értékét, és egyébként közben meg a versenyhelyzetet olyan szinten kiírtja, hogy lényegében két szereplősé teszi a piacot.
Mondjuk ki, hogy sokan azt gondolják, hogy a neres plakát cégek elleni lépésként kell értelmezni ezt a mostani szabályozást. Ön egyetért ezzel?
Abszolút nem. Tehát itt, amit említettem, több száz vállalkozásról van szó. Egy pár neres céget lehet említeni. Konkrétan a közterületi kampányoknál egy konkrét neres cég volt, aki egyébként a kormányzati költéseket koordinálta, rajta futottak át ezek a kampányok, és itt nekem ez is a problémám, hogy ezt nagyon egyszerű összemosni azzal, hogy itt csak a neres cégek sírnak. Én személy szerint 17 éve vagyok ebben a szakmában, soha egy politikai hirdetésünk nem volt, mindig is a piacról éltünk, és nagyon vártam azt, hogy eljön az a pillanat, amikor egyébként a piacon, és egyébként a szabályozásban is a szakmai érvek alapján fognak megtörténni a dolgok, nem pedig politikai érdekek, egyéb alkuk, és sorolhatnám azokat a hibákat, amiket egyébként a múltban is elkövettek. Én nagyon remélem egyébként, hogy ez csak egy porszem a gépezetbe, és ez egy olyan rendelet tervezet, amit mi most tegnap megismerhettünk, hogy ez még nem végleges, és valóban beváltják azokat az ígéreteket, amiket hallottunk, de nekem ez most nagyon egy vészjósló forgatókönyv, és nagyon remélem, hogy nem ez lesz a végkifejlet.
Támba Miklósnak, a Reklámszövetség elnökségi tagjának köszönöm szépen a beszélgetést.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
8 óra lesz 10 perc múlva. Komoly szerkezetváltás jöhet a győri autóiparban, legalábbis a jelek erre utalnak. Évvégén jogutód nélkül megszűnik egy helyi beszállító cég, amely prémium autókhoz gyárt díszítő és funkcionális elemeket, és mintegy 500 dolgozó munkahelye szűnik meg. Ez a cég egyike annak a sok beszállítónak, amely a győri nagy autógyártásra épülve számos helyinek ad munkát. Az Audi növeli a gyártási kapacitását Győrben, de mindezt kevesebb emberrel képzeli el. Mit tervez a Volkswagen csoport, milyen hatása lesz ennek Győrre és a magyarországi egyik legfontosabb iparágra, az autógyártásra? Itt van a vonalban Molnár Ákos, az ipari szakszervezet elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mit tud a szakszervezet, mire készül az Audi, vagy mire készülnek Győrben az autóipari beszállítók?
Én azt gondolom, hogy a kialakult nehéz gazdasági helyzet, amely az egész európai autógyártást érinti, az annak köszönhető, hogy éleződött a verseny a konkurens kínai autógyártókkal, és ennek a hatását láthatjuk most. Ami a Volkswagen csoportot illeti, múlt héten született egy nagyon fontos megállapodás a felügyelőbizottságba, amelyet nagy harc előzött meg a szakszervezet és a Volkswagen menedzsmentje között. Ez az úgynevezett Zukunftsplan 2030, amely nagyon-nagyon komoly szerkezetváltást, hatékonyságnövelést határoz meg, egészen a neve is mutatja 2030-ig. Négy nagy németországi gyártó telephelynek a sorsa forog kockán, és ami szerintem fontos így a győri VKV-re vonatkozóan, hogy a Volkswagen a termék palettáját radikálisan mintegy 75%-kal csökkenti. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván volumen csökkenésről is beszélhetünk, és ez nagyon súlyosan érintheti a beszállítókat is. Ugye itt egy nagyon komoly, hosszú beszállítói láncról van szó.
A Volkswagen csoport globálisan is egy 50 ezres leépítést jelentett be. Tudjuk-e, hogy milyen arányban érintheti ez a magyarországi dolgozókat?
Mintegy 100 ezer főről van szó, 50 ezer fő csak Németország. Csak németországi telephelyeket érint. Nos, mint talán pont tegnapi nap jelent meg az Audi győri telephelyének a nyilatkozata, hogy nem érinti a Zukunftsplan 2030 a győri telephelyet, de azt szeretném megjegyezni, hogy 2027 júniusáig kaptak haladékot a németországi telephelyek, és egyébként a Volkswagen csoport is akkor vizsgálja, hogy a tervezett intézkedési csomag mennyire hatékony, és 27 júniusában, ha szükséges, akkor további korrekciókról lehet szó.
Milyen helyzetben van ezek szerint a német autóipar, és milyen hatása van ennek a magyar gazdaságra?
Én azt szeretném mondani, hogy abszolút válsághelyzet van, hiszen, mint említettem is, amikor beköszöntem, hogy nagyon-nagyon éles lett a kínai elektromos autók megjelenésével a piac, és ennek hatására is, mondom, csökkentették a modell kínálatot, a palettát, hiszen egyébként csak egy hétköznapi példával, ha bemegyünk egy autókereskedésbe, tényleg hétköznapi példa, fele annyiba kerül egy már-már prémium minőségű kínai autó szemben egy európai gyártású személygépkocsiban.
Akkor azzal kell számolni, hogy hasonló folyamatok zajlanak majd a BMW-nél, Mercedes-nél, minden magyarországi autóipari vállalkozásnál?
Jelen pillanatban a BMW és a többi nagy német-európai autógyártóházatáról nem hallani ilyen híreket, de azt gondolom, hogy ez simán benne van a pakliban.
A német gazdaság helyzete hogyan hat a magyar gazdaság helyzetére, tehát az autóiparon, az autógyártókon keresztül nyilvánvalóan mi is megszenvedjük az ottani folyamatokat?
Mivel a magyar GDP elég erősen kötve van a német autóiparhoz, németországi autóiparhoz, azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nagyon-nagyon komoly hatással lehet, és mint mondtam, mindenki egyébként a nagy gyártókat nézi, az OEM-eket, de ez egy nagyon bonyolult, hosszú beszállítói lánccal együtt kell értelmezni, és hogyha csökkennek az eladások, akkor ez a beszállítói lánc látja legelőször a kárát. A költségcsökkentés és egyéb más intézkedések először ott jelennek meg.
Lehet-e tudni, hogy hány beszállító van a nagy autógyártók körül Magyarországon?
Egy példát hozva, ha a győri Audit vesszük figyelembe, a győri Audi körülbelül 10 000 munkavállalót foglalkoztat, a győri ipari parkba, a beszállítói láncba majdnem közel ugyanennyi ember dolgozik.
Hogyan hat az elektromos autókra való átállás, ennek a gyártására való átállás az egész piacra, az egész beszállítói láncra?
Ez is egy hétköznapi dolog, tehát szerintem nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy az elektromotoroknak a gyártása jóval egyszerűbb folyamat, mint mondjuk egy bonyolult dízel motornak az előállítása. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy a digitalizáció egyértelműen rányomja a hatását, és ez azt jelenti, hogy kevesebb egyszerűsödnek a folyamatok, kevesebb munkavállalóra van szükség, és hát nyilvánvalóan ennek hatására sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy esetleg további munkahelyek megszűnésével is kell majd számolni a jövőre nézve.
Tudhatjuk-e, hogy Győrben és a környékén hány embert érinthet ezeknek a beszállítói cégeknek a válsága?
Mint előzőleg is említettem, tehát, hogy az Audiba körülbelül 10 000 ember dolgozik, és nagyjából majdnem közel ugyanennyi, hogyha azt veszük, hogy vannak a különböző szolgáltatók, beszállítók, tehát nagyságrendileg még egyszer ugyanennyi van a beszállítói láncban.
A szakszervezettel hogyan tárgyal az Audi? Önöknek vannak-e eszközeik bármilyen érdekérvényesítésre, ha egy ilyen központi döntéssel kell szembe menni?
Azt tudni kell, hogy mi az ipari szakszervezet vagyunk. Mi képviselettel rendelkező szakszervezet vagyunk az Audin belül, de nem vagyunk reprezentatívak. Tehát mi egy éve alakultunk meg. A reprezentatív szakszervezet az az Audi Hungária független szakszervezet, és én azt gondolom, hogy egy ilyen nehéz gazdasági helyzetben direkt nem használom a válság kifejezést, nagyon felértékelődik a szakszervezeteknek a szerepe, hiszen megállapodásokkal, alkukkal szerintem igenis lehet csökkenteni ennek a nehéz helyzetnek a negatív hatásait.
Hogyan készülnek a jövő év júniusára, amikor a Volkswagen dönt az intézkedések felülvizsgálatáról?
Én azt gondolom, hogy fel kell készülni talán a legrosszabbra is, és megfelelő tervekkel kell rendelkezni. Azért nehéz erre válaszolni, mert nem lehet tudni tényleg, hogyan reagál a költségcsökkentésre a vállalat. Tehát, hogy ez akár lehet pozitív is, tehát, hogy lesznek jelek arra, hogy jó irányba halad a vállalat, de lehet, hogy nem. Tehát most ezt nagyon nehéz megmondani szerintem.
Molnár Ákosnak köszönöm szépen a beszélgetést. Hamarosan 8 órakor kezdődik a krónika, 8 óra után pedig folytatjuk a felkelőt. Akkori témáink a Sport Extra, és utána még a heti menü rovatunk is jelentkezni fog.
Társadalmi célú reklám.
Tuti elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Ennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
Társadalmi célú reklámot hallottak.
12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8 óra van, a legfrissebb hírekkel következik a krónika.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó reggelt kívánok, Fehérvári Petra vagyok, bemondó kollégám Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról.
Vidékfejlesztési programot indít a kormány.
Este érkezik a lehűlés.
Most pedig következzenek a részletek. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentettek be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal.
Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese szerint a külügyminiszter indoklása azt jelentheti, hogy a kiutasított tisztviselők hírszerzéssel foglalkoztak.
Az, hogy egyidejileg 10 orosz hírszerzőt utasít ki Magyarország, ez a két oldalú kapcsolatok történetében egyedülálló lépés, eddig nem történt ilyesmi hasonló nagyságrendben. Moszkvát érzékelhetően meglepte a kiutasítás. Oroszország az ilyesmire jellemzően úgy szokott reagálni, hogy az adott ország, amely kiutasította Oroszország diplomatáit, Moszkva annak az adott országnak a diplomatáit utasítja ki válaszul. Hogy pontosan milyen számú magyar diplomatát utasítanak ki, ha valóban ez lesz a válaszlépés, ezt minden bizonnyal legkésőbb néhány napon belül tudni fogjuk.
Vidékfejlesztési programot indít a kormány.
Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit.
Erős Magyarország ma sem létezhet erős helyi közösségek nélkül. Ma nem templomépítési kötelezettséget írunk elő. Valami egészen mást mondunk. Azt mondjuk 10 településnek, hogy üljetek le egymással. Nézzétek meg, hogy mire van valóban szükségetek. Beszéljetek azokkal, akik ott élnek. És mondjátok meg ti, hogy mire van szükség. Mi pedig forrást adunk hozzá. Ez lesz a Szent István program alapja.
A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást. A Fidesz azt kifogásolta, hogy éppen akkor hirdették meg a Szent Istvánról elnevezett programot, amikor megszüntették a vármegye és a főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla.
Megszüntetné a kormány a megyei közgyűléseket. Magyar Péter miniszterelnök szerint a rendszert teljesen át kell alakítani, mert a megye települései semmit nem profitálnak a közgyűlések munkájából.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiürisítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért van szükség a teljes átalakításra.
A megyei közgyűlések ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működnek. Közpénz ATM-nek használják önök a megyei közgyűléseket.
A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, egyben a Hajdú-Bihar vármegyei közgyűlés elnöke szerint a miniszterelnököt félretájékoztatták. A megyei közgyűlések nem kifizető, hanem befizető helyek.
Pajna Zoltán hozzátette, olyan programokat valósítanak meg, amelyekhez európai uniós forrásokat használnak fel. Több olyan pályázatuk is van, amelyeket a vármegyei önkormányzat nemzetközi csoportja finanszíroz, számos települést támogatva ezzel.
Ha vicces akarok lenni, akkor kerestem az ATM-et, de ahogy itt szétnéztem a Hajdú-Bihari vármegyei önkormányzatnál, itt nem kifizető helyet, hanem befizető helyet találtam, ha ezt számokba is elmondhatom. Mi a magyar államtól a központi támogatásból 390 millió forintot kapunk. Nem 10 milliárdos támogatása van a vármegyei önkormányzatoknak. 390 egy évben, de ha a 19 vármegyét nézzük, az is 5,9 milliárd forint, tehát lényegesen kevesebb.
Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt.
Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az összeg a szervezet teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki. A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2023 végén jött létre, és idén júliusban szüntette meg az országgyűlés.
Megújult a Nemzeti Közadatportál, és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter.
Tanács Zoltán közölte, egyszerűbben és átláthatóbban lehet keresni az állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek és egyéb kifizetések felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között.
Új, szigorú elvárásoknak kell megfelelniük a vállalkozásoknak, ha a reklámjaikban környezetbarát állítás. Sokat használnak, hívta fel a figyelmet a Gazdasági Versenyhivatal.
Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Szankcióval jár majd a környezetbarát jellegre vonatkozó általános állítás is, ha a vállalkozás nem tudja igazolni a kiváló környezettanulmányi teljesítményt. A cégeknek 9 hónapjuk volt arra, hogy beépítsék működésükbe az új európai szabályokat, ezért a törvény hatályba lépése után már nem lesz türelmi idő.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter.
Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló teszten egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Emellett a legkiválóbb teljesítők aránya csökkent, ezért a miniszter szerint át kell alakítani a hazai tehetséggondozás intézményrendszerét.
Nem túlzás azt állítani, hogy van egy globális válság az oktatásban. Hogy a régióban azért vannak országok, akik jobban teljesítettek nálunk, pedig hát ugyanonnan indultunk. Nézzük a cseheket, lengyeleket vagy az észteket. Tehát ilyen értelemben azért azt gondolom, hogy a régióban leszakadni látszik Magyarország.
Lemondott az oktatási hivatal elnöke, Prassói Sándor, aki 2020 óta állt a hivatal élén, október 1-jével távozik.
Mint mondta, lemondásának nincs politikai oka, illetve személyes konfliktus sem áll mögötte. Prassói Sándor emlékeztetett arra, hogy több évtizedes pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt, 9 egymást követő kormányzat alatt.
Átvette Krasznahorkai László az egyik legnagyobb német állami kitüntetést.
A Nobel-díjas magyar írónak Frank-Walter Steinmeier államfő adta át a Német Szövetségi Köztársaság nagykeresztjét a csillaggal. Méltatásában úgy fogalmazott, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát.
Sporthírek a Kossuth Rádióban.
Jó reggelt kívánok, Katona László vagyok. Magabiztos 21 pontos győzelemmel jutott a legjobb 8 közé a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon. Magyarország Japán 84-63, Lelik Réka 23 ponttal a mérkőzés legeredményesebb játékosa. 40 évet követően lesz ismét negyeddöntős a magyar csapat, az ellenfél holnap 11 óra 30 perctől az Egyesült Államok lesz. Peckó Tamás lett a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Peckó 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. Varga Barnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt az AEK Athénban. A görög együttes 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. Klub Brugge Aston Villa 2-3. Hazai pályán nyert a Real Madrid 2-1-re az Internacionale ellen. Először kezdett tétmérkőzésen Gulácsi Péter a spanyol Villarreal kapujában. Együttese 3-2-es vereséget szenvedett a német Dortmund otthonában. Lille Betis 2-3 és Porto Manchester City Haaland duplájával 0-2. A világ első fehér orosz Arina Sabalenka bejutott a legjobb 4 közé az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután 3 játszmában legyőzte a cseh Linda Noskovát. Matthew Brennan negyedik szakaszgyőzelmét aratta a spanyol országúti kerékpáros körversenyen a Vueltán. 16 szakasz után a Movistar spanyol kerekesen más az élen, Walter Attila az 55. Köszönöm a figyelmüket!
Közlekedés.
Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét térségében. A 84-es kilométer közelében az átterelt belső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Műszaki hibás teherautó akadályozza a forgalmat a 2-es főúton, Szendehely és Récsák között az 50-es kilométernél útszűkület van.
Időjárás.
Délelőtt napos száraz idő lesz, délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, napközben 30-35, este 20-28 fok várható.
A krónikában egyebek emellett elmondtuk, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány.
Globális válságban az oktatás.
Rangos német kitüntetést kapott Krasznahorkai László. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor, krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
Műsorajánló.
Napközben.
Elég egy fertőzött kesztyű vagy zsebkendő is a HPV vírus terjedéséhez. Szeptemberben ismét lehetőség nyílik a 7. évfolyamos lányoknak és fiúknak beadatni a humán papilloma vírus elleni védőoltást.
Ilyen korban már ideális beadni a lányoknak. Ugye mielőtt a szexuális életünket megkezdjük, azelőtt kell beadni, úgy tudom.
Önkéntes, térítésmentes és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott. Hogy miért, arról is kérdezem a szakértőnket, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Várom Önöket.
Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
8:45 lesz, 4 perc múlva, 60-i Tóth Erika vagyok. Sporttörténeti siker született Berlinben, a magyar női kosárlabda válogatott ugyanis bejutott a világbajnokság negyed döntőjébe. A nemzeti együttes tegnap este a VB rájátszásában Japánt győzte le remek játékkal 84-63-ra. A magyar csapat 40 év után jutott ismét a legjobb 8 közé a világbajnokságon, és holnap az Amerikai Egyesült Államok vár rá 11 óra 30 perctől. A berlini helyszínről Nyágúj Gergely jelentkezik. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat, jó reggelt kívánok!
Mennyire lehetett számítani erre az eredményre?
Hát, hogyha abból indulunk ki, hogy ugye a magyar csapat a két csoport mérkőzését megnyerte a háromból, és megint csak egy nem európai, tehát a japán csapat vált rá, azért úgy gondolom, hogy tegnap is már erről beszélgettünk sokszor sok helyen, hogy mondjuk 50-50 százalék esélye volt a két csapatnak. Ha egy kicsit a nagyobb képet nézzük, hogy eleve az, hogy a magyar válogatott 28 év után kint lehet a világbajnokságon, és rögtön egyből a negyed döntőig jut, ami legutóbb egyébként most már 40 éve nem volt példa, akkor azért nyilván nagyobb meglepetés, de hát természetesen a játékosok és a stáb is egyöntetően ezt mondták végig, azért jöttek, hogy meccset és meccseket nyerjenek, és abszolút ez volt a cél, hogy minél tovább bejussanak, tehát ilyen szempontból azért azt gondolom, hogy aki egy kicsit ebben jártas, azért nem feltétlenül lepődött meg.
A franciák elleni péntek esti súlyos vereség után hogy jutott el a csapat ide a legjobb nyolcig?
Azt ugye tudni kell, hogy a francia meccset rögtön 14 órával később követte egy sorsdöntő mérkőzés Nigéria ellen, tehát a lányok nem is úgy mentek bele, hogy feladták azt a mérkőzést, de pontosan tudták, hogy az a meccs amúgy is nehezen lenne nyerhető az olimpiai második ellen, és tényleg az európai egyik legjobb csapat ellen. Tehát valószínűleg azt edzésképpen fogták föl, hogy majd másnap ugye Nigéria ellen sokkal jobb teljesítményt tudjanak nyújtani. Ez meg is történt. Ugyanis rögtön, hogy a szombaton már megverték Nigériát, ugye az ötszörösen éppen regnáló Afrika bajnokot, majd két nappal később jött a 21-szeres Ázsia győztes, 21-szeres Ázsia bajnok Dél-Korea, mind a két mérkőzést egyre javuló játékkal nyerte meg a magyar válogatott, és hát tényleg ez a tendencia folytatódott, hiszen tegnap ténylegesen az eddigi legjobb teljesítménnyel 21 ponttal megverték Japánt, úgyhogy megint csak azt mondom, hogy a lányok belenőttek a feladatba, belenőttek a cipőjükbe, egyre jobban játszanak, és ilyen szempontból teljesen megérdemelten jutottak be a legjobb 8 csapat közé a világon.
Az amerikaiak ellen mennyi esélyünk lehet, gondolom ijesztően hangzik, hogy ők lesznek az ellenfeleink, és hogy bírják a lányok a sorozatterhelést?
Hát ha csak abból indulunk ki, hogy mondjuk az ötödik meccsünkön a VB-n 7 nap alatt, és tényleg az Egyesült Államok a négyszeres címvédő csapat, és hogy a franciák ellen egy top csapat ellen hogyan játszunk, akkor sokan lehet, hogy csak első legyintenek, hogy na akkor megyünk a mészárszékre. Nagyon érdekes egyébként, én most reggel már nézegettem, a FIBA, azaz a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség oldalán már van egy kis elemzés, hogy egyáltalán mi várható. És természetesen tudni kell, az Egyesült Államok legutóbb 20 évvel ezelőtt veszített legutóbb világbajnokságon mérkőzést. Tehát azóta 4 VB-t zsinórban megnyertek, 33 nyert mérkőzéssel veretlenül. Tehát egyértelműen ők az esélyesek, de az tény, hogy mondjuk kiindulva tegnapi magyar teljesítményből, illetve például abból a mérkőzésből, amit az Egyesült Államok az olaszok ellen játszott a csoportban, amikor egy nagyon kellemetlen európai védekezéssel találta magát szemben, hogy csak 65-62-re tudott nyerni, tehát ez is kiemeli ez az elemzés a FIBA oldalán, hogy bizonyos statisztika nem hazudik, még ha statisztika nem is a jövőt, hanem a múltat mutatja, de nagyjából megegyeznek a dobó százalékok, a magyarok jobban szedik a védőlepattanót, ami dönthet, hogy az Amerikai Egyesült Államok csapatának a 12 csapattagja sokkal jobban rotálható. És egy érdekes adat, hogy a padról, tehát a kispadról beszálló játékosok, tehát akik nem kezdenek, átlagban 46 pontot hoztak meccsenként, a miénk csak 23-at. Tehát abban az esetben, hogyha a miénk tényleg mindenki a legjobbát nyújtja, és a legjobb teljesítményt nyújtja, és nagy Isten az USA ismét belefut egy olyan napba, amikor egyébként nincs a legjobb formájában, és egyébként hozzáteszem, ez a 11 óra 30-as kezdés, ez a mi malmunkra hajtja vizet, akkor hát egy biztos, a csapat azt mondta, hogy ők semmiképpen nem feladott, vagy lehajtott fejjel mennek bele, mindenféleképpen ki akarják bele hozni a maximumot, és amíg egy pici esélyünk is van, már pedig én úgy gondolom, hogy van, addig mennek azért, hogy bejuthassanak a legjobb 4 közé.
Nyágúj Gergely berlini bejelentkezését köszönjük szépen.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
Mit csinált Lázár János 2014. március 22-én és 23-án Zürichben? Úgy tűnhet, az eset annyira régen történt, hogy már nem is érdekes. De emlékezetes lehet, hogy annak idején annyira nem akarta elárulni az utazás célját és részleteit, hogy bejelentette, inkább kifizeti a költségeket. Most ennyi év után derült fény arra, mi is volt a célja. Itt van a vonalban a Direkt 36-ok nyomozó újságírója Pető András. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Folyamatosan követted ezt a 12 évvel ezelőtti történetet?
Azt talán túlzás, hogy folyamatosan nem, tehát nem ezt töltötte ki az elmúlt 13 évet egyébként, de 2013-as utazásokról volt szó, és aztán 2014-ben indítottam én egy pert ezeknek az adatainak a kiadásáért. És aztán egy pár évig még követtem, meg pár évig még ilyen apró információkat így meg lehetett szerezni ezekről az utazásokról, de aztán egy idő után így elhagytam ezt a történetet.
Mi keltett akkoriban gyanút?
Az egész egy ilyen teljesen rutin feladatként indult, tehát én az Origónak az újságírója voltam, és ez még egy nagyon más Origó volt, ez egy szabadon függetlenül működő szerkesztőség volt, és ugye a birtokomba került, egyébként a kormány adta ki egy ilyen utazási listát, nem csak Lázár Jánosét, hanem más akkori miniszterek, magasrangú tisztviselők, államtitkároknak az utazásainak az adatait. És ahogy ezeket így böngészgettem, nekem először azt tűnt fel, hogy Lázár Jánosnak volt három olyan utazása, Londonba, Zürichbe és Milánóba, ahol a legalábbis a többiekéhez képest drágábbak voltak az úti költségek, főleg a szállás. De az is felkeltett az érdeklődésemet, hogy amikor elkezdtem utána nézni, hogy mit lehet tudni ezekről az utakról, tehát mit csinált ott Lázár János, azok semmit nem találtam, tehát ilyen nagyon ilyen rejtélyesek voltak. És akkor elkezdtem kérdéseket feltenni az ő akkori hivatalának, ez a miniszterelnökség volt, és aztán én viszonylag hamar falakba ütköztem. Viszont az is egy teljesen rutin eljárás volt a részünkről, meg más újságírók részéről, hogy ilyenkor egy ilyen úgynevezett ilyen közadat kérési, vagy közérdekű adatkérési pert indítottunk a, egyébként a Transparency International Magyarország segítségével.
Lázár János akkor nagyon dühösen reagált. Gondolom, ez további gyanút keltett bennetek.
Nyilván ilyenkor, tehát ugye az újságírói ösztön az ilyenkor azt teszi, hogy a minél inkább falakba ütközik az ember, minél inkább tiltakozásba ütközik, annál jobban megnő az embernek a kíváncsisága. Nálam is ez történt. Egyébként most egy utólag visszanézve, tehát ugye most mondom, erre is kitérünk, hogy erről a zürichi útról, tehát az egyik három közül az egyik útról tudom most több részletet, hogy végül is egy német üzletemberrel tárgyalt olyan dolgokról, amik én így még mai fejjel sem értem, hogy ezek miért voltak olyan óriási nagy titkok.
Főleg abból a szempontból nézve, hogy az Origó megszűnésének ez volt talán az egyik oka.
Igen, ez egy hosszabb, meg bonyolultabb történet, de ilyen 2013 vége, 2014 körül éreztük, hogy megváltozott a környezet körülöttünk. Ugye addigra már azért elég egyértelmű volt, hogy az Orbán kormány így próbálja kontroll alá venni a médiát, vagy a médiának egy részét, és az Origó is az egyik ilyen célpont volt. És az pontosan mi ment a háttérben ott a Magyar Telekom, vagy a Deutsche Telekom, ugye ők voltak a tulajdonosai az Origónak, illetve a magyar kormány között, erről most én ilyen nagyon pontos információkkal nem is rendelkezem, erről jelentek meg azért cikkek, hogy itt voltak nyomásgyakorlások a háttérben, de a lényeg, hogy egy ponton azt éreztük, hogy már nem csak mondjuk Lázár János akár nyilvánossá is tett nem tetszésével, vagy akár haragjával kell szembenézni, hanem azzal, hogy a saját vezetőink, tehát nem a szerkesztőségnek, hanem a cégnek, a kiadónak a vezetése részéről érkezett nyomás ránk. Egész konkrétan egy Schellinger-kő akkori főszerkesztőre, és amikor ennek a nyomásnak mi ellenálltunk, akár itt a Lázár cikkek esetében, akkor ez a konfliktus ez egyre élesedett, és aztán igazából pár hónap leforgása alatt ugye egy eszkalálódott is, ennek lett a vége, hogy Schellinger-kőt eltávolították a főszerkesztői pozícióból, és aztán sokan mások pedig távoztunk az Origótól.
Most kiderültek nevek is, kikkel találkozott Lázár János, ki ez a Prof. Mangold, aki szerepel ezekben az iratokban?
Egy befolyásos német üzletember, aki így hogy a legjobb információink szerint hogy eléggé jártas, így nem csak a német, hanem úgy általában a nyugat-európai, európai üzleti körökben pozíciói voltak nagy német ipari vállalatoknak a különböző ilyen testületeiben. De egyébként ugye ez ugye így is híresült el, hogy állítólag Németországban őt úgy hívják, hogy Mr. Oroszország, vagy nem tudom, Herr Russland, mert hogy egyébként Oroszországgal is, és az orosz politikai üzleti elittel is jó viszonyt ápol. És azt egyébként tudtuk, és ez helyzben éppen a Direkt 36 munkájának köszönhetően, már ugye Zoriba után ugye létrehoztuk a Direkt 36-ot, és aztán ott Szabó András kollégám több cikket is közölt arról, hogy Klaus Mangold milyen tanácsadói tevékenységet végez a magyar kormánynak, azon belül esetleg egyébként hogyan dolgozik együtt Lázár Jánossal. És beszélhetünk egyébként akár a Paks 2 indulásánál, tehát ott is egyébként így amennyire tudjuk így az orosz kapcsolat kiépítésében részt vett és más ügyekben is. És ez egy hosszú, tehát ez egy, most nem tudom pontosan, hogy hány évig tartott ez a tanácsadói tevékenység, de úgy emlékszem, hogy ez hosszú éveken keresztül zajlott. Amit nem tudtunk, hogy ezen az egyik ominózus utazáson, ezen a 2013 március zürichi utazáson Klaus Mangold volt Lázár Jánosnak a tárgyaló partnere, ugye ezt valamiért nagyon titkolni akarta Lázár János akkoriban.
Pető Andrással fél hét után beszélgettem a Felkelőben.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Heti menürovatunk következik, amelyben egy héten át egy művész vagy művészethez közel álló személy ajánl az önök figyelmébe olvasnivalót, látni vagy hallanivalót. Ezen a héten Molnos Péter művészettörténész kalauzol bennünket. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Bár még csak hét közepe van a lehangoló szerdákon, jól esik már gondolatban készülni a hétvégékre, most is egy hétvégi programot ajánl. Mi is ez a program?
Így van, a kedvenc heti programomat ajánlom a kedves hallgatóknak, ez pedig az Ecseri piac. Aki ismer engem, az nyilván tudja, hogy én minden szombat reggel ott kezdem a napot, sőt nem is reggel, hanem hajnalban, és mindenkinek azt ajánlom, hogy minél korábban menjen ki, mert az árubőség vagy a friss áru akkor a legsűrűbben önti el a Nagykörösi úti piac területét. Ez egy nagyon nagy múltú piac, úgyhogy már csak azért is érdemes megnézni, mert több mint 130 évre tekint vissza. Nem itt volt persze eredetileg, hanem az Operaház későbbi helyén, majd utána a Teleki téren. Ez volt a híres tangó, azt talán mindenki ismeri ezt a kifejezést. Valószínűleg onnan jön a elnevezés, hogy az árusok, akik ide-oda lépdeltek, úgy néztek ki távolról, mint a táncolnának, mint a tangóznának. Aztán utána 1950-ben innen kipakolták őket ilyen város tisztasági, városrendezési okokból, és elkerültek a Ecseri útra. És érdekes módon innen majd, amikor Nagykörösi útra kerülnek, a név megmaradt, tehát ma is Ecseri piacnak hívjuk, pedig a Nagykörösi úton van, de ez maradjon titok, hogy ez honnan jön, senki sem tudja, de valahogy mindig egyen lemarad az elnevezés a valódi helyszíntől. Szóval ott kezdem a napot szombaton, és mindenkinek ezt ajánlom, mert nem csak festményeket, végiségeket, italművészeti tárgyakat lehet nézni, hanem nagyon jó meg lehet reggelizni, sőt, akár ebédelni is.
Az Ecseri piacról mindenkinek az jut eszébe, hogy ott aztán mindent kapni, ócskaságoktól kincsekig?
Így van, tehát annak idején az Ecseri úgy is indult, hogy ócska piac volt, tehát főleg ruhát, használt ruhát, cipőt, ilyeneket árultak, ők voltak a gatyások, úgy nevezték annak idején őket. Aztán a 80-as években már inkább ilyen import farmer, Jackie, Bird Jackie öntötte el a piacot, és utána jött közvetlenül a régiség, hát most már inkább a régiség kereskedők viszik a prímet, van egy-két ilyen használt kereskedő is, de inkább a művészet dominál, már amennyire hát ma már inkább egyébként a internetre és a aukciók piacára mentek a komolyabb tárgyak, de ma is ki lehet fogni valóban kincseket is, és mindenféle egyszerű dolgot, ezüstkanalat, alpakka kanalat, kávédarálót, petróleumlámpát, és nagyon kvalitásos festményeket is néha.
Mi volt a legérdekesebb dolog, amit az Ecseriről szerzett?
Hú, nagyon sok mindent. Ami nekem nagyon fontos volt, emlékszem egyszer egy Fónagy Aladár nevű híres gyűjtőnek a teljes gyűjteményének a fotóanyaga 1930-as évek elejéről egy dobozban előkerült. De előkerült egy olyan első világháborús fotóalbum is, amelyben több képen is szerepelt mondjuk Mennyászki László. De jó festményeket is, Perlocsaba Vímos festményt tudtam vásárolni ott. És nagyon, tehát nagyon sok minden, nagyon sok szempontból fontos lehet is, ami az egyik embernek nem olyan lényeges, a másiknak nagyon fontos. Ugye ott találtam a híres 1956-os naplót is, amit egy kisfiú írt Budapesten, végigkövetve az 56-os eseményeket, és abból egy újrakiadás lett belőle film, sőt ünnepségeket rendeztek, még színdarabot is írtak belőle, tehát nagyon hosszú történet lett belőle.
Úgy tudom, önöknél családi hagyomány az ecseri piac látogatása.
Hát annyiban, hogy ugye édesapám régiségkereskedő, tehát neki van egy kis boltja kint, és amikor én még sokat segítettem neki, ma már sajnos nincs annyi időm a munka mellett, akkor vele kezdtem el oda járni, mert a budapesti régiségkereskedők általában két helyen fordultak elő, hogyha nem a boltjukban voltak, az a budapesti ecseri piac és a pécsi vásár, az még egy legendás vásár volt már a 70-es, 80-as évektől kezdve. Tehát valóban én édesapámmal jártam nagyon sokat kezdetben, és egyébként ma is.
Hogyan alakult ki az, hogy a régiségkereskedők oda koncentrálódnak?
Ez egy nagyon furcsa kaszt volt. Annak idején, amikor a Teleki téren volt, akkor nem kevesebb, mint ilyen 5-6 ezer ember élt ócska piacozásból, vagy használt cikkereskedésekből, de mondom, akkoriban inkább a használt ruhák, használt cipők domináltak, és utána idővel ugye a ecseri piac, az ecseri úti piac és a nagykörösi úti piac koncentrálódott ez a tevékenység, és nagyon nehéz volt bekerülni. Tehát gyakorlatilag a 70-es, 80-as években csak kihalásos alapon lehetett oda jutni, és a régiségezést a roma kereskedők kezdték, akik házaltak, és rájöttek, hogy most már sokkal nagyobb üzletet lehet kötni egy-egy régi tárgy megvásárlásával és eladásával, mint mondjuk tollkereskedésben, vagy használt cikk, vagy ruhakereskedéssel, és szépen ők kezdtek el régiségeket kihozni szombat hajnalonta a piacra, és utána ez a nagy haszó reményebe sokakat elcsábított.
Sokan keresik a régiségeket a piacon? Nagy a közönsége ennek a szegmensnek?
Az az igazság, hogy most már kevesebben, mint régen, tehát az internet ebből a szempontból nagyon sok embert elcsábított, tehát inkább ma már otthon ülve sajnos nézegetik a különböző internetes piacokat, illetve a valódi aukciós házakat látogatják, de még így is vannak az elszántak. Nekem szerencsére van ott egy törzsasztalom, ahova 8-10 össze szoktunk jönni mindenféle területéről az életnek, nagykereskedő, üzletember, régiséges, nepper, művészettörténész, és akkor ott megvitatjuk a műtárgypiac és a politika, vagy az élet nagy dolgait egy-egy pozsonyi kifli társaságába, de mondom, a büfébe fantasztikus dolgokat lehet kapni a rántott hústól kezdve a túrós batyunát a pozsonyi kiflig, úgyhogy ebből a szempontból is mindenkinek ajánlom, mert gasztronómiai szempontból is egy óriási élmény.
Molnos Péternek köszönöm szépen, holnap folytatjuk az ajánlásokat.
Közlekedés.
Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban továbbra is lassan lehet haladni a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál észak irányban, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton, az Erzsébet tér előtt a Rákóczi úton pedig a Baross tértől. Erős a forgalom az autópályák fővárosi bevezető szakaszain is, a Budaörsi úton végig, a Budakeszi úton és a Hűvösföldi úton befelé a közös csomópont előtt és a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárásra készüljenek. Schilling Zsolt, BKK Info.
8:30 rövid hírek jönnek.
Jó napot kívánok, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét drágult az olaj a világpiacon. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket, és este hideg front érkezik esővel, széllel. Két amerikai hajóra, 8 olajszállító tartályhajóra és 10 további járműre mért csapást Irán a Perzsöbölben. Teherán közölte, az akció válasz volt arra, hogy az Egyesült Államok 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő tegnap az iráni kőolajexport meghatározó létesítményeinek térségében, a Hark-sziget közelében bombázott célpontokat. Ismét $100 közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közelkeleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a $99, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy $126 volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja. A MOL balkáni terjeszkedését segítheti elő a horvát olajtársaságban meglévő tulajdonrésze, hangsúlyozta Holoda Attila energetikai szakértő a Felkelőben. A szakember szerint ahhoz, hogy a magyar vállalat kihasználhassa a teljes értéklánc birtoklását, szüksége van az INÁ-ra. Holoda Attila arról is beszélt, a mostani konfliktus alapja, hogy Horvátország nagyobb beleszólást szeretne az INA stratégiai lépéseibe, ugyanakkor nem engedheti meg magának a visszavásárlást. Mint hozzátette Magyar Péter miniszterelnök, közvetítőként léphet fel a két fél között. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes, nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Délelőtt még napos száraz idő lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk. Este hideg front érkezik és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, este 20-28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel 9 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
3:09. Előrelépés jöhet a hosszú idő óta húzódó MOL-INA konfliktusban. A magyar és a horvát energiacég között elsősorban az INA irányítása, a horvát állam és a MOL közötti korábbi megállapodások, illetve Hernádi Zsolt büntetőügye miatt van ellentét. Szeptember 1-én a magyar és a horvát miniszterelnök megállapodott arról, hogy tárgyalásokat kezdenek az INA-MOL viszonyról. Mindenről Holoda Attila energetikai szakértővel beszélgettem 7:45 után. Mit rendezhetnek ezek az új tárgyalások?
Elég sok mindent, ugye? Csak a felsorolásból most a felvezetőben hallottuk, hogy mennyi feszültség van ebbe a két szomszédos ország közötti kapcsolatba. Ugyanakkor nyilván érdemes visszamenni a kezdetekig, ahogyan ez egész indult. Ugye elhangzott, hogy 2003-ban lépett be először a MOL az INA tulajdonosai közé. Ez egy nagyon fontos lépése volt a MOL-nak, hiszen mint régiós képviselő vagy régiós szereplő szerette volna mindig is a saját területét bővíteni. De korábban is volt arról téma, meg biztos emlékeznek rá a hallgatók is, hogy először benzinkút hálózatokat szerzett, meg egyre több benzinkutat hozott létre szomszédos országokban, Romániában és más helyeken. Aztán utána jött a Slovnaftnak a megszerzése, ugye ez egy nagyon fontos stratégiai lépés volt, és ugye adta magát, hogy akkor a Balkán irányába is kiterjessze a MOL működési területét, és így került az INA-ba. Az INA-ról azt kell tudni, hogy mondjuk a MOL-hoz képest egy jóval kisebb vállalatról beszélünk, de nagyon hasonló például geológiai adottságok. Ugye ugyanaz a Pannon-medencei lefűződés, ugyanazok a tulajdonságok jellemzik a céget, alapvetően azzal a kivétellel, hogy mi már túlestünk azon a rendszerváltás utáni korszerű vállalat kialakításon, amin az INA nem esett túl. Nyilvánvaló, hogy a polgárháborúban nagyon komoly szerep árult egyébként az INA-ra. Nem véletlen, hogy a horvátok mai napig úgy kezelik az INA-t, hogy ez a korona gyémántja a horvát gazdaságnak, mint a legnagyobb horvát vállalat, és ráadásul ennek azért nagyon komoly szerepe volt a polgárháborús fegyverellátásban, pénzellátásban, tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább benne van a horvátok szívében az egész INA, hogy ez egy nagyon komoly horvát vállalat, ami segítette őket a szerb-horvát háború idején, és ugye látszott, amikor a MOL átvette, most beszállt 2003, hogy nagyon sok korszerűtlen dolog van a finomi tástól kezdve a kutatás termelésen át egészen a benzinkút hálózatig van mit fejleszteni, és 2009-ben, amikor ugye a MOL a legnagyobb tulajdonossá vált, közel 50%-a, 49%-kal, akkor az volt a MOL feltétele, hogy ő a menedzsment jogokat is szeretné gyakorolni, mert éppen a korábbi 2003-2009-ig tartó időszakban kiderült, hogy nagyon sok csatornán folyik ki a pénz ebből a vállalatból. Hát, hogy a volt szocialista vállalatokra azért jellemző volt, ráadásul érdekes módon valamennyi párthoz. Tehát független attól, hogy éppen ki volt kormányzó párt, mindegyikhez jutott egy kis apanás, és ugye a MOL azt mondta, hogy ő hajlandó ebbe beszállni, látszott, hogy az INA nagyon nehéz helyzetben van akkor 2009-ben, és kérte azt, hogy a menedzsment jogokat teljes egészében gyakorolja. Én magam is akkor kerültem az INA igazgatóságába, ott ültem 2009-től 2011-ig, így mondhatom, hogy nagyon komoly tennivalunk volt a cég átalakításában, a pénzfolyások, a pénzcsapok elzárásában, és persze, amikor elzárnak egy pénzcsapot, akkor a politikusoknak nagyon nem tetszik.
Ezek vezettek, a menedzseri lépések vezettek az ellentéthez?
Nyilvánvaló. Tehát a MOL egy teljesen más típusú működést vezetett be, létrehozta az executive board rendszerét, ami korábban nem volt szokás, ott korábban mindenről az igazgatóság döntött, a MOL által kialakított rendszerben volt egy executive board, utána volt egy igazgatóság, és afelett volt egy felügyelő bizottság. Ez sokkal inkább a németes működésnek, tehát a poroszos vállalati berendezkedésnek felelt meg. Ez nagyon nem tetszett a horvátoknak, mert azt látták, hogy az alsóbb szinteken el lettek zárva a pénzcsapok. Ugye alsóbb szintekről is elég sok pénzt lehetett kifolyatni, de gyorsan hozzáteszem, hogy az az átalakítás és az a működési megváltoztatás, amit a MOL-lal mi megcsináltunk ott, ugye én is ennek részese voltam, az vezetett ahhoz, hogy most beszéltünk arról, hogy van INA. Tehát azért nagyon komoly válsághelyzetben volt az INA. Biztosan mondhatom, hogy ha a MOL nem veszi át 2009 nyarán az INA irányítását, akkor az INA csődbe megy. Annyira elharapózott már ezeknek a pénzeknek a kifolyatása a cégből.
Érdemesen még mindig ragaszkodni az INA-hoz,
hogy ne, hogy ne. Ugye ez egy nagyon fontos lényegi, hogy mondjam, támaszpontja a MOL-nak a Balkánon. Nem véletlen, hogy a mostani terjeszkedése, ugye a szerb vállalat megvásárlásában szintén csak a másik ágat próbálja megszerezni. Ahhoz, hogy egy integrált olajvállalat stabilan tudja kihasználni valamennyi előnyét annak, hogy ő a teljes értékláncot birtokolja a bányászattól, a finomításon át, a szállításon, nagykereskedelem, kiskereskedelem, és még a petrolkémia is, ez mindenképp szükséges egy olyan terítési lehetőség, amire a Balkán nagyon jó piac. Ugye a balkáni piacot megszerezni akár kiskereskedelembe, tehát benzinkút hálózatokba, akár nagykereskedelembe, az egy fontos lépés, és ahhoz, hogy a MOL valamennyi előnyét ki tudja használni annak, hogy ő egy teljes értékláncot birtokol, ahhoz mindenképpen szükséges. És egy nyilván minden vállalattól elvárják a részvényesek, így a MOL részvényese is, hogy folyamatosan terjeszkedjen, hozzon mindig valami újat, legyen valami új sztori. És ugye ebből a szempontból az INA most már egy stabil részévé vált a MOL csoportnak. Volt vele gond, nagyon sok probléma volt, hogy a sziszaki finomító az annyira rossz állapotban volt, hogy azt igazából átalakították a funkcióját, és ma már finomítóként nem működik, de a riekai finomító az egy nagyon komoly korszerűsítésen esett. Tehát azt lehet mondani most, hogy miközben a MOL meglévő két nagy finomítója, Százhalombatta és Pozsony, beletartozik a világ európai élvonalába, minőségét, komplexitási mutatóját tekintve, a bizony a riekai korábban nagyon le volt maradva, és nagyon komoly beruházásokkal sikerült ezt fölhozni, hogy majd, hogy nem ugyanazon a szinten vannak, tehát sokat köszönhet a horvát fogyasztói társadalom, a horvát állam, és nyilván a MOL-nak ebből nagyon komoly haszna is van, tehát ez tagadhatatlan, hiszen azért csinál mindenki egy ilyen befektetést, hogy abból nagy haszonnal részesüljön. Ezért én azt gondolom, hogy már a horvát kormány részére sokszor fölmerül, és beszélnek róla, hogy majd ők visszavásárolják az INA-nak a MOL-ban lévő részesedését. Én azt gondolom, hogy jelenleg Horvátországnak erre nincs pénze, ugyanis annyival többet ér ma már a horvát olajvállalat, mint amikor megvásárolta a MOL.
Most mindkét fél megegyezésre hajlik, úgy látjuk, mi lehet itt a megoldás.
Nagyon fontos egyébként ez, amit ön is mondta, hogy meg kell egyezni. Tehát azért mégsem egy normális dolog, hogy két szomszédos országban ennyire mérgezi a kapcsolatot egy ilyen vállalati probléma. És ugye a megegyezésnél egyértelműen látszik az, hogy a horvátok szeretnének nagyobb beleszólást, elsősorban a stratégiai lépésekbe, a stratégiai döntésekbe, de ugye éppen onnantól kezdődően, hogy a MOL elnök vezérigazgatója Horvátország elítélték őt egy bírósági döntéssel, gyakorlatilag nemzetközi körözést is adtak ki ellene, ez nyilvánvaló, hogy megrontja a kapcsolatot, és nem lehet így egészséges módon tárgyalni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés a miniszterelnöknek, hogy jelezte, hogy új alapokra kívánják ezt tenni. Van hol együtt működni, a geotermiától kezdődően más megújuló energiákon át, egészen oda, hogy hogyan osszuk el egymás között például a termékeket, hogyan segítsük ki egymást, különösen ilyen nehéz nehéz energetikai szituációkban. Ugye ne felejtsük el, hogy nem csak Magyarországot sújtotta ez az Aszály és a Duna helyzete, hanem bizony a balkáni régiót is eléggé megviselte, és ebből a szempontból, hogyha tudjuk bővíteni a saját diplomáciai kapcsolatainkat, tudunk egymásra jobban támaszkodni, nem csak a politika, nem csak a diplomácia, hanem az energetika területen, az különösen sokat jelenthet mindkét ország számára. Tehát én azt gondolom, hogy ebben valahogyan előre kell lépni. Kérdés az, hogy ennek vannak-e személyi feltételei vagy se. Ugye a felvezetőben is elhangzott, hogy a horvátok szerintem már egy kicsit túl is nyomták azt, hogy ők ezt kifejezetten a horvátok és Hernádi Zsolt közötti ellentétre vetítették vissza, ugyanakkor soha nem utasították el a MOL ilyen jellegű fejlesztési pénzeit, tehát a Hernádi Zsolt nem kellett a pénz, az meg kellett. Tehát ebből a szempontból látszik, hogy valami fajta kompromisszumos megoldás kell. Én bízom benne, hogy mondjuk úgy, hogy a magyar miniszterelnök ebben az esetben inkább közvetítőként tud a két fél között, a horvát állam és a MOL menedzsment között fellépni, találnak valamilyen kompromisszumos megoldás, aminek az a vége, hogy először is leülnek egymással beszélni, megnézik, hogy ki mit szeretne, nyilván föl kell tárni, hogy ki miben tud engedni, és aztán utána valamilyen előrehaladást elérni. Fontos lenne, még egyszer hangsúlyozom, mindkét ország számára, hogy ez egy stabil jó kapcsolat legyen.
Korábban említette már a MOL részvényeseket. Most a MOL részvényekről kérdezem, mert hogy a Kekváktól mekkora MOL részvénycsomag kerül vissza az államhoz?
Ugye azt lehetett tudni, hogy korábban a magyar állam, amikor 2010-ben visszavásárolta az oroszoktól azt az ominózus részvénycsomagot, akkor nagyjából a 24,8%, ha jól emlékszem, nem egészen 25% volt nála. Azt azért tudni kell ehhez szintén, hogy érdemes erre is figyelemmel lenni, hogy a MOL alapszabálya kimondja, hogy bármekkora részvénycsomagot birtokol egy részvényes, a szavazati joga mindössze 10%-ot jelent. Na most hiába volt 25% a magyar államnak, 10%-ot jelent. Tehát azzal, hogy szétdarabolták korábban a Kekvákhoz került, ugye ehhez a három alapítványhoz került ez a csomag, gyakorlatilag felértékelődött az ebben lévő szavazati jog, hiszen a 10%-ból 25%-ot lehetett hozni, ami nyilvánvaló, hogy nagyon erős támogatást jelentett a jelenlegi menedzsmentnek, nehezen elmozdíthatóvá tette egyébként őket. Ebből a szempontból az, hogy visszakerül a magyar államhoz, és ezt a magyar állam mint állami tulajdon fogja kezelni a jövőben, ez azt is jelenti, hogy egyrészt nagyon beleszólása lesz a stratégiai jellegű kérdésekbe, másrészt, ami nagyon fontos, az ebből származó korábbi osztalék kifizetést 2025-ös év után azt hiszem, hogy 200-220 milliárd forint osztalékot fizetett ki a MOL, annak a negyede azért az egy nagyon komoly összeg, 50 milliárd feletti, ez eddig a Kekvákhoz került.
Most az államhoz
fog kerülni. Egy olyan nehéz helyzetben lévő költségvetés, mint a mostani magyar állami költségvetés, minden pénz számít, nyilván ez a pénz is számít. Ugyanakkor én szeretném azt, hogyha ez nem azt jelenteni automatikusan, hogy akkor majd a magyar minisztériumokból diktálják a MOL-nak azt, hogy mennyi legyen az üzemanyagát, túl kell ezen lépni. Az, hogy az államok bele akarnak szólni, a kormányok bele akarnak szólni, a kereskedelmi és a gazdasági működésben sosem egészséges.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
Országszerte eltűnhet az utcai reklámok kétharmada egy nyáron elfogadott törvény alapján. A szabályozás alaposan felforgatja majd a reklámpiacot. Támba Miklóssal, a Reklámszövetség elnökségi tagjával beszélgettem.
Hogy az embereknek nem a gazdasági reklámmal van a bajuk. Erre mi egyébként készítettünk augusztusban egy Závet Research kutatást, ami kimondta, hogy az emberek 78%-át nem zavarja a köztéri hirdetés, és csak nagyon pici arány az, akit egyébként ténylegesen a hirdetés zavar, és sokkal nagyobb arány az, akit a politikai hirdetés. Itt most számtalan olyan nyilatkozat hangzott el, amiben ezt a kettőt összemossák, pedig ezt nagyon jó lenne szétválasztani, mert itt egy szakmáról van szó, akit most úgy akarnak szabályozni és egyébként büntetni, hogy arról, hogy a múltban milyen hibát követtek el akár egy kormány vagy akár cégek, arról egyébként a szakma többsége és ez a több száz cég vagy akár ez a több tízezer ember nem tehet.
Tehát ön konkrétan arra vezeti vissza ennek a törvénynek a megszületését, hogy politikai hirdetések voltak a nagy reklámfelületeken?
lényegében ebbe van csomagolva, tehát minden, amit hallottuk, nyilatkozott ott itt májustól kezdődően, az minden a gyűlölet propagandáról szól. Ebben maximális egyetértése van a szakmának, és még azt is hozzáteszem, hogy több mint 10 éve dolgozunk azzal, még az előző kormánynál is kezdeményeztük azt, hogy szabályozzuk a köztéri reklámokat, próbáljuk meg visszaszorítani az illegális felületeket, sőt, a fővárosi önkormányzattal volt szerződés tervezetünk arra vonatkozóan, hogy a reklámhálókat mi magunk ingyen és bérmentve vállaljuk, felmérjük, megnézzük, eltávolítatjuk, és mint a szakma egyfajta etikai kódexet felhasználva a hirdetők felé is tájékoztatjuk őket, hogy ilyen eszközöken ne hirdessenek. Ezek az eddigi próbálkozásaink az előző kormányról lepattantak. Nem sikerült eljutnunk egészen addig csak, hogy az NMHH az elmúlt 2 évben felmérte ezeket a felületeket, készült egy adatbázis, és ezt az adatbázis szerettük volna továbbvinni. Ami nagyon fontos pont, és ezt hangsúlyozni szeretném, semmilyen előzetes szakmai egyeztetés erről nem történt. A törvény megszületése előtt sem. Utána a rendeletnél nyílt egy nagyon pici reménysugár, hogy van módja a szakmának ebben úgymond beavatkozni és letenni az asztalra egy javaslatot. Mi augusztus 5-én a minisztériumban bemutattuk azt a közel 50 oldalas szakmai javaslatcsomagot, ami egyébként egy végrehajtható szabályozást tartalmaz, és tegnap arról bizonyosodtunk meg, hogy egy politikai döntést hoztak, és a szakma javaslata az, hogy hogyan lehet ezt végrehajtani, az nem érdekes, az érdekes, hogy mi a politikai szándék.
Mi a politikai szándék?
A politikai szándék, én úgy látom, az, hogy nagyon gyorsan eltüntessük ezeket a felületeket. Ez azért problémás, mert ugye december 31-et hoztak határidőnek a törvényben. Tehát minden olyan felület, ami nem szerepel a rendeletben, vagy tiltottként szerepel, az december 31-ig le kellene bontani. Lehetetlen több 10 000 felületet ennyi idő alatt lebontani. Ennek az eredménye az lesz egyébként, hogy azok a cégek, akik egyébként kötelezve vannak arra, hogy a saját állományukat a saját költségükön bontsák el, úgyhogy egyébként közben ők tönkre mennek, mert a zárbevételük az nullára csökken, őket próbálják meg erre kötelezni, de ők nekik nem lesz más lehetőségük, mint jogorvoslathoz fordulni. Erre láttunk már példát, tehát volt már hasonló törvénykezés, mindenféle szakmai egyeztetés nélkül előző nap a közlönyben megjelent egy rendelet, ami teljes mértékben átírja a piacot. Én nem csak szakmai emberként, de választópolgárként is fel vagyok háborodva azon, hogy ez így meg tud történni most is, azon ígéretek ellenére, amit egyébként hallottunk, hogy minden egyes, akár szakmát, akár az emberek hétköznapját érintő szabályozás előtt társadalmi egyeztetés, szakmai egyeztetés és felelős döntés alapján fognak megszületni a törvények.
Többször is említette a politikai indítatást. Nézzük meg, hogy kik nyerhetnek ezen a szűkülő piacon. Milyen cégek vannak ma Magyarországon, akik hirdetnek, és ki kihez tartozik?
Hát nagyjából azt tudom mondani, le tudom szűkíteni. Két jelenleg is egyébként a piacvezetőkhöz tartozó két tulajdonos van. A piacvezető cég jelenleg ugye az előző kormány ideje alatt is nagyon jól járó egyik neves vállalkozás, a másik pedig egy francia tulajdonú multi. Ez a két cég az, aki lényegében a legkisebbet veszít, de nem azért, mert nem veszíti el a mondjuk az óriás pakát felületeit, hanem azért, mert olyan hosszú távú szerződéseik vannak, amivel ők megtarthatják az utcabútor állományukat, és ezáltal egyébként ugye ez az állomány fel fog értékelődni, tehát hogyha most én gazdasági üzleti szempontból nézném, akkor rövid távon ez fáj, de hosszú távon meg nagyon jól járok, mert kaptam egy lehetőséget, ami felértékelte a felületeimnek az árát, értékét, és egyébként közben meg a versenyhelyzetet olyan szinten kiírtja, hogy lényegében két szereplőssé teszi a piacot.
Mondjuk ki, hogy sokan azt gondolják, hogy a neres plakát cégek elleni lépésként kell értelmezni ezt a mostani szabályozást. Ön egyetért ezzel?
Abszolút nem. Tehát itt, amit említettem, több száz vállalkozásról van szó. Egy pár neres céget lehet említeni. Konkrétan a közterületi kampányoknál egy konkrét neres cég volt, aki egyébként a kormányzati költéseket koordinálta, rajta futottak át ezek a kampányok. És itt nekem ez is a problémám, hogy ezt nagyon egyszerű összemosni azzal, hogy itt csak a neres cégek sírnak. Én személy szerint 17 éve vagyok ebben a szakmában, soha egy politikai hirdetésünk nem volt, mindig is a piacról éltünk, és nagyon vártam azt, hogy eljön az a pillanat, amikor egyébként a piacon, és egyébként a szabályozásban is a szakmai érvek alapján fognak megtörténni a dolgok, nem pedig politikai érdekek, egyéb alkuk, és sorolhatnám azokat a hibákat, amiket egyébként a múltban is elkövettek.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Komoly szerkezetváltás jöhet a győri autóiparban, legalábbis a jelek erre utalnak. Az Audi növeli a gyártási kapacitását Győrben, de mindezt kevesebb emberrel képzeli el. Molnár Ákost, az ipari szakszervezet elnökét kérdeztem. Mit tud a szakszervezet, mire készül az Audi, vagy mire készülnek Győrben az autóipari beszállítók?
Én azt gondolom, hogy a kialakult nehéz gazdasági helyzet, amely az egész európai autógyártást érinti, az annak köszönhető, hogy éleződött a verseny a konkurens kínai autógyártókkal, és ennek a hatását láthatjuk most. Ami a Volkswagen csoportot illeti, a múlt héten született egy nagyon fontos megállapodás a felügyelőbizottságba, amelyet nagy harc előzött meg a szakszervezet és a Volkswagen menedzsmentje között. Ez az úgynevezett Zukunftsplan 2030, amely nagyon-nagyon komoly szerkezetváltást, hatékonyságnövelést határoz meg, egészen a neve is mutatja 2030-ig. Négy nagy németországi gyártó telephelynek a sorsa forog kockán, és ami szerintem fontos így a győri VKV-re vonatkozóan, hogy a Volkswagen a termék palettáját radikálisan mintegy 75%-kal csökkenti. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván volumen csökkenésről is beszélhetünk, és ez nagyon súlyosan érintheti a beszállítókat is. Ugye itt egy nagyon komoly, hosszú beszállítói láncról van szó.
A Volkswagen csoport globálisan is egy 50 ezres leépítést jelentett be. Tudjuk-e, hogy milyen arányban érintheti ez a magyarországi dolgozókat?
Mint egy 100 ezer főről van szó, 50 ezer fő csak németországi telephelyeket érint. Talán pont tegnapi nap jelent meg az Audi győri telephelyének a nyilatkozata, hogy nem érinti a Zukunftsplan 2030 a győri telephelyet, de azt szeretném megjegyezni, hogy 2027 júniusáig kaptak haladékot a németországi telephelyek, és egyébként a Volkswagen csoport is akkor vizsgálja, hogy a tervezett intézkedési csomag mennyire hatékony, és 27 júniusában, ha szükséges, akkor további korrekciókról lehet szó.
Milyen helyzetben van ezek szerint a német autóipar, és milyen hatása van ennek a magyar gazdaságra?
Én azt szeretném mondani, hogy abszolút válsághelyzet van, hiszen, mint említettem is, amikor beköszöntem, hogy nagyon-nagyon éles lett a kínai elektromos autók megjelenésével a piac, és ennek hatására is, mondom, csökkentették a modellkínálatot, a palettát, hiszen egyébként csak egy hétköznapi példával, ha bemegyünk egy autókereskedésbe, tényleg hétköznapi példa, fele annyiba kerül egy már-már prémium minőségű kínai autó szemben egy európai gyártású személygépkocsiban.
Akkor azzal kell számolni, hogy hasonló folyamatok zajlanak majd a BMW-nél, Mercedes-nél, minden magyarországi autóipari vállalkozásnál?
Jelen pillanatban a BMW és a többi nagy német, európai autógyártóházatáról nem hallani ilyen híreket, de azt gondolom, hogy ez simán benne van a pakliba.
A német gazdaság helyzete hogyan hat a magyar gazdaság helyzetére? Tehát az autóiparon, az autógyártókon keresztül nyilvánvalóan mi is megszenvedjük az ottani folyamatokat.
Mivel a magyar GDP elég erősen kötve van a német autóiparhoz, németországi autóiparhoz, azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nagyon-nagyon komoly hatással lehet. És mint mondtam, mindenki egyébként a nagy gyártókat nézi, az OEM-eket, de ez egy nagyon bonyolult, hosszú beszállítói lánccal együtt kell érteni, értelmezni. És hogyha csökkennek az eladások, akkor ez a beszállítói lánc látja legelőször a kárát. Tehát a költségcsökkentés és egyéb más intézkedések először ott jelennek meg.
Lehet-e tudni, hogy hány beszállító van a nagy autógyártók körül Magyarországon?
Egy példát hozva, ha a győri Audit vesszük figyelembe,
A győri Audi körülbelül 10 000 munkavállalót foglalkoztat, a győri ipari parkba, a beszállítói láncba majdnem közel ugyanennyi ember dolgozik.
Hogyan hat az elektromos autókra való átállás, ezeknek a gyártására való átállás az egész piacra, az egész beszállítói láncra?
Ez is egy hétköznapi dolog, tehát ezt mindjárt szerintem nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy az elektromotoroknak a gyártása jóval egyszerűbb folyamat, mint mondjuk egy bonyolult dízel motornak az előállítása. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy a digitalizáció egyértelműen rányomja a hatását, és ez azt jelenti, hogy egyszerűsödnek a folyamatok, kevesebb munkavállalóra van szükség, és hát nyilvánvalóan ennek hatására sajnos azt kell mondanom, hogy esetleg további munkahelyek megszűnésével is kell majd számolni a jövőre nézve.
Tudhatjuk-e, hogy Győrben és a környékén hány embert érinthet ezeknek a beszállítói cégeknek a válsága?
Mint előzőleg is említettem, az Audiba körülbelül 10 000 ember dolgozik, és nagyjából majdnem közel ugyanennyi, hogyha azt veszük, hogy vannak a különböző szolgáltatók, beszállítók, tehát nagyságrendileg még egyszer ugyanennyi van a beszállítói láncban.
A szakszervezettel hogyan tárgyal az Audi? Önöknek vannak-e eszközeik bármilyen érdekérvényesítésre, ha egy ilyen központi döntéssel kell szembe menni?
Azt tudni kell, hogy mi az ipari szakszervezet vagyunk. Mi képviselettel rendelkező szakszervezet vagyunk az Audin belül, de nem vagyunk reprezentatívak. Tehát mi egy éve alakultunk meg. A reprezentatív szakszervezet az az Audi Hungária független szakszervezet. És én azt gondolom, hogy egy ilyen nehéz gazdasági helyzetben, direkt nem használom a válság kifejezést, nagyon felértékelődik a szakszereteknek a szerepe, hiszen megállapodásokkal, alkukkal szerintem igenis lehet csökkenteni ennek a nehéz helyzetnek a negatív hatásait.
Molnár Ákost, az ipari szakszervezet elnökét korábban kérdeztem. Ezzel a felkelő ma reggel véget ért. Hamarosan 9 órakor a napközben kezdődik. A mai munkatársaim Bényi Csaba, Dancsó Mária, Hegedűs Katalin, Pernis Judit és Seres Beáta nevében és a szerkesztő Bogár Zsolt nevében is megköszönöm egész reggeli figyelmüket. Holnap reggel Benyó Rita várja önöket a felkelőben. Legyen szép napjuk!
Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Hú, de sápat vagy. Már megint hosszú volt az éjszaka.
Korán fekszem. Nem iszom, nem dohányzom. Mégis fáradt vagyok. Fáj a fejem egész nap.
A vasad rendben van?
Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa le a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán Quintet mutatja be King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián Kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
Reklámot hallottak.